Jó estét kívánok, köszöntöm nézőket, szervusztok! A mai vendégem videós tartalomgyártó, humorista, társasjátékfejlesztő, rendezvényszervező, üzletember, de mindenek előtt valószínűleg mindenki számára úgy ismert, mint bűvész, trükkmester, ha lehet így is fogalmazni akár. Hajnóc is a ma ülít velem szemben, akivel alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy mi a bűvész társadalomat leginkább foglalkoztató kérdések egyike 2025-ben. Egyáltalában mik a legfontosabb kihívások jelenleg az illúziókeltés korában, amikor azt lehet látni, hogy az illúziókeltés határozza meg a gazdasági, politikai életünk egészét, és világméretekben is egyre újabb és újabb trükkökkel próbálnak megvezetni bennünket, hol a hatalmasok, hol csak a pitiáner bűnözők, de egyáltalában egy ennyire színes mezőnyben mekkora babér teremhet az egyszerű illúzionistának vagy trükkmesternek. Ezekről is természetesen egy csomó más kérdésről fogom majd kérdezni őt. Ahogy mondtam, itt már velem szemben. Azonnal bemutatom, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, ami nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Hajnóc és Soma, szervusz! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hello, köszönöm a meghívást.
Kezdjük egy kis műfajelméleti alapozóval, kérlek, jó? Tehát, hogy van-e a te megítélésedben különbség a között, hogy bűvész vagy illúzionista az ember?
Ez nem az én megítélésem, amit mondani fogok, hanem hogy van. Az illúzionista az egyfajta bűvész, ez a rovar-bogár-bogár-rovar effektus igazából. Az illúzionista az a bűvész, aki a nagy dobozokat használ, kettévágja a nőket, tigriseket jelentett meg, meg ilyesmi. Tehát ezek az illúzionisták a színpadon, ezekről beszélünk. Bűvészből ugyanúgy lehetsz mentalista, ugyanúgy lehetsz gyerekbűvész, ugyanúgy lehetsz nevettető bűvész, és egy csomó minden más. Tehát igazából ez az egyik válfaj a bűvészetnek.
Azért akartam ezzel kezdeni, mert hogy ugye te magad is már a YouTube-on is ott vagy, mint tartalomgyártó, és szerintem nagyon izgalmas az, hogy milyen újfajta virágzása van a különböző bűvészszámoknak a YouTube-on. És azért érdekes ez, mert igazából, amikor a mozgókép először megjelent a világban, akkor gyakorlatilag a legelső filmek azok bűvésztrükkök voltak rögzítve a közönség számára. Hát akár a Méliezre, hogyha gondolunk, vagy a Lumière fivérekre és így tovább. És készítettünk egy összeállítást azért, hogy az ilyen legelső bűvésztrükköket, amiket filmre vettek, nézzük meg, és aztán akarok majd erről kérdezni.
Jó. Jó.
Most igazából három számot adtunk csak be, vagy három rövid részletet vágtunk csak egybe. Szerintem egyébként csodálatos kifejezetten megható, hogy több mint 100 év távlatában látni ezeket a felvételeket.
Igen.
Milyen hatás kelt?
Hát, ez cuki. Tehát ezt már meghaladtuk. Nyilván a bűvészet az nem erről szól most már ma. Meg tulajdonképpen ezek nem is trükkök, ezek videótrükkök.
Igen,
voltak.
Ezek videótrükkök.
És szerintem nagyon fontos, főleg ma, különbséget tenni a bűvésztrükkök meg a videótrükkök között, és ahogy te mondtad, hogy én is most már közel 10 éve aktív vagyok a YouTube-on, nekem nagyon kell vigyázni arra, főleg ma, hogy ne gondolják az emberek, hogy videótrükköket használunk. Mert ugye, hát itt stop trükköket használtak gyakorlatilag végig, ugye leállítottak a kamerát, átálltak, elindították a kamerát, és ugye ezt csinálták újra meg újra. De hát ennél azért sokkal szofisztikáltabb videós trükköket, ilyen számítógépes effekteket lehet ma már használni, és ha egyszer ezt elkezdi valaki használni, akkor ez nem mossa le magáról. És nagyon könnyű azt mondani, egyébként szerintem a bűvészet nem is, valójában nem is egy videós műfaj, nagyon könnyű azt mondani, hogy hát persze, hát videótrükk, ez így könnyű, vagy tévés trükk, ez így könnyű. Tehát nekünk ez például egy tök nagy feladat, hogy ezt meg kell ugrani, hogy ne gondolják az emberek azt. Meg hát nyilván az is benne volt ebben, hogy felépíteni azt, hogy megismerjenek az emberek, és akkor legyen egy hitelességem, hogy én nem fogok videós trükköket csinálni, tehát hogy nem minden fog fújni a szél. De cuki volt, tehát mindenképpen.
Szerintem az a fantasztikusan érdekes, hogy valóban ezek videós trükkök, tehát ugye igazából maga a film is már egy hatalmas illúzió, és hogy 110-120 év távlatában valószínűleg a legtöbb nézőnk már föl tudja fedezni, hogy mi a trükk, a vágás. Tehát, hogy a filmnyelv az ilyen értelemben elavul, és elelpezi saját magát. De egy kártyatrükk a 100 évvel ezelőtt is meg tudta vezetni az akkori kornézőjét, és ma is meg tudja vezetni a kornézőjét, tehát ilyen értelemben sokkal jobban ellenáll a nézői tekintetnek.
Ezt úgy mondod, hogy egy 100 évvel ezelőtti videós kártya, tehát amit felvettek videóra
kártya. Tehát amit nem videóval trükköztek, hanem a kézügyességet tudott elhitetni a bűvész,
igen, mert
az időtállóbb.
Hát bizonyos értelemben igen, de tök érdekes, hogy ez is állati sokat változik az idő alatt. Tehát ott, amit mondasz, mondjuk a kártya, az egy örökzöld kellék. Tehát azt 100 év is használtak, és szerintem 100 év múlva is használni fogják.
Miért pont a kártya?
A kártya szerintem azért, mert iszonyú sok mindent lehet vele csinálni. Tehát, hogy ugye eleve egy kártya, tehát, hogy ez például fun fact, amikor te megkeversz egy csomag kártyát, úgy még soha a világegyetem történetében nem volt egy kártyacsomag valószínűleg megkeverve. És annak a valószínűsége, hogy még egyszer úgy legyen egy kártyacsomag megkeverve, wow, az szinte egyenlő a nullával. Tehát ugye ez az 52 faktoriális, hogyha ezt így megnézzük. De olyan mennyiségű szakirodalom van, olyan mennyiségű kézügyességi fogás van, olyan mennyiségű dolog van, tehát hogy több emberöltőkevés lenne arra, hogy feldolgozzuk most egyébként csak kártyabűvészetből. És amit mondasz, hogy például, hogyha előveszik egy 100 évvel ezelőtti mondjuk színpadi kártyamutatványt, ahol mondjuk színpadon biztos átlátásítunk, hogy megjelentetnek kártyákat, eltüntetnek, és ez hogy nézett ki 100 évvel ezelőtt, és hogy néz ki mondjuk ma ég és föld? De még csak, hogyha azt mondom, hogy nézett ki ez mondjuk a 80-as években, és hogy néz ki ma, ég és föld.
Mik a legfontosabb különbségek?
A legfontosabb különbség szerintem az, hogy mennyire letisztult ma. Dél-Korea egyébként a vezető a kézügyességi bűvészetnek a tekintetében világszinten. Nem tudom, hogy ott mit esznek, vagy hogy lesznek ilyen nagyon jó bűvészek, de egész eszméletlen, hogy mit művelnek. Valamikor a 2000-es évek között, tehát ilyen 2005 körül jelentek meg az ilyen nagyon ilyen speed manipulátorok, tehát iszonyú tempóban nyomták, önmagában fantasztikus volt, majd 2010 körül elkezdett minden lelassulni, és azokat a fogásokat, amiket mondjuk, hogy egy ember elrejt valahol egy kártyát a keze mögött, azokat úgy mutatják be, hogy látod a kezét egyik oldalról, másikról, és megjelentett egy kártyát. Tényleg csoda. És annyira szépen lelassult és letisztult,
wow,
a kártyabűvészet is, meg nagyon sok minden más is, hogy az egyébként például megadja nekem is azt a lehetőséget, hogy újra és újra megéljem a csodát.
Mi gyakorolnak a kézbűvészek, így mondtad, bocsáss, még voltak
fogom. Manipulátor.
Kézmanipulátor, de szép kifejezés. Szóval mi gyakorolnak a kézmanipulátorok? Ugye lehet azt tudni, hogy még sebészek, azok például még zongoráznak, vagy hegedülnek, pont azért, hogy ezeket a nagyon finom mechanikás mozdulatokat tudják jól és jó minőségben gyakorolni. Egy kézmanipulátornak mi a legjobb gyakorlási eszköz ahhoz, hogy a lehető legplasztikusabb legyen hát a kézmozdulata?
Maga a kellék.
Maga a kellék?
Igen, igen.
Tehát nincs ilyen másodlagos gyakorlási felület, vagy lehetőség?
Nincs, tehát nincs az, hogy oké, hogyha bűvész akarsz, hogy muszáj elmenni zongorázni, tehát ilyen nincsen.
De van esetleg összefüggés, hogy mondjuk aki alapvetően mondjuk egy vagy két hangszeren jól tud játszani?
Segít. Én 7 évet jártam zongorázni egyébként, mielőtt még elkezdtem volna bűvészkedni gyerekkoromban, és biztos, hogy tök sokat adott így a kézügyességemhez az, hogy ugye külön kell választani a kezeket, az ujjakat, hogy a manuális intelligenciát ez abszolút fejleszti.
És olyan van, hogy te mondjuk mész koncertre, és mondjuk a zene mellett azt is tudod figyelni, pont azért, mert hogy a kezedet használod munkaeszközt, hogy mondjuk egy zenész hogyan kezeli a hangszerét, és mondjuk azon keresztül inspirálódsz?
Hát, hazudnák, hogyha azt mondom, hogy ez így van. Inkább azért figyelem a zenészeket, mert én sok mindenen zenéltem, meg szeretek zenélni a mai napig. Egy igencsak középszerű zenész vagyok, a legjobb becsés szerint is, szerintem maximum, de ez ilyen hobbi magamnak. De nem ez motivál, vagy nem ez inspirál a művészet tekintetében.
Te kameratrükk ellenes vagy, vagy kritikus pontosabban, vagy kifejezetten vágáskritikus vagy? Tehát melyiket érzed ilyen értelemben kerülendőbbnek, vagy akár veszélyesebbnek is bizonyos értelemben a művészetnek az integritására nézve?
Hát azt gondolom, hogy nem annyira a vágás, inkább a kameratrükkök. Tehát inkább a CGI.
CGI.
Aha. Tehát tudom, hogy volt több ez a Szemfényvesztők című film. Ugye most már a harmadik része fog jönni a Daniel Radcliffe-el, meg a Jesse Eisenberg-el, meg a többiekkel. És tök érdekes volt, amikor ezek eredetileg megjelentek ezek a filmek, elkezdtünk olyan céges megkereséseket kapni fellépésekre, hogy szeretnénk, hogyha eljönnek az üzés, akkor megjelentettek egy kocsit, meg hogyha megoldanám, hogy mondjuk esne az eső a színházterem, és hogy megállna az eső. És ezek minden onnan jöttek, hogy látták ezeket a filmeket, és akkor feltételezték, hogy ezekben a filmekben is voltak bűvészek, ők meg tudták ezt csinálni, tehát akkor valószínűleg ez igazi, tehát akkor ők is szeretnének egy ilyet a rendezvényre.
És most komolyan, tehát van valaki, aki fölhív titeket azzal, hogy csókolom, akkor szeretnénk kérni azt, hogy az esőt tessenek szívesek lenni, működtetni, és egy ponton megállítani a Heves 2-ben található színházterem.
Ez így volt. Ez így volt.
És hogy lehet neki elmagyarázni, hogy van az a fizika nevű dolog, amit nem biztos, hogy a művész minden esetben képes felülírni?
Az a durva, hogy van lehetőség olyanra, hogy esőt megállíts. Tehát van ilyen trükk. Egyébként tök érdekes a megoldás, a stroboszkóppal, hogyha bizonyos tempóban esnek esőcseppek föntről lefele, és stroboszkóppal úgy villogsz, akkor megoldható, hogy úgy tűnik, mintha az egy helyben állnának az esőcseppek, vagy hogy még felfele mennek.
Ez lett a másik kérdés, ami igazából, tehát de, van olyan bűvésztrükk, amit ne lehetne megcsinálni, igazából ez csak pénzkérdés, nem?
Pénz meg kreativitás szerintem a kérdése. Szerintem bármit meg lehet csinálni. Az is egy tök érdekes dolog, hogy szerintem vannak tök, tehát hogy a bűvészet esetében vigyázni kell arra, hogy ne legyen túl jó a trükk.
Az mit jelent, hogy túl jó?
Ha én azt mondom most, hogy mondjuk itt vagyunk ebben az adásban, és azt mondom, hogy Marci, gondolj egy számra 1 és 10.000 között, és gondolj, és azt mondom, hogy 4612, és azt mondod, hogy Jézusom, hogy csináltam, ez túl jó. Erre a nézők azt fogják mondani, hogy összebeszéltek csalás, ez nem lehet trükk.
Igen.
Független attól, hogyha mondjuk ez így lett volna, és te itten lepetézel, hanyat esel, ők nem fogják elhinni, mert túl jó a trükk.
Igen.
Tehát ezekre kell vigyázni, valahogy kell hitelesíteni a néző számára is azt, hogy ami történik, az valóságos.
Ez nagyon érdekes, ez a CGI kritika, amit megfogalmaztál, mert alapvetően azt lehet látni, hogy egyébként a filmművészetet magát is rettenetesen hát nehéz kihívások elé állítja ez a típusú komputertrükk áradat, ami gyakorlatilag most már minden filmben tetten érhető, még akkor is, amikor az emberek nem is feltételezik, mert nem feltétlenül csak sárkányokat, meg nem tudom én, mindenféle varázslényeket lehet vele előállítani, hanem a már komplett szobabelsőket vagy utcai jelenteket is így oldanak meg. Te mikor érezted először azt, hogy ez a típusú trend, ami nyilván nagyon virális, nagyon népszerű, hogy most csak a legnépszerűbb alkotóját említsem, az Kinget. Tehát mikor érezted azt, hogy ez valami olyasmi, ami érted, hogy népszerű, érted, hogy fontos, de nagyon nem a te világod.
Szerintem tök jó, amit a Zack King csinál. Egyébként a Zack King egy bűvész volt eredetileg, tehát ő ugyaninnan indult, csak egyébként meg animációval foglalkozott, és így ugrott fejest ezekbe a különböző ilyen short contentekbe. Szerintem tök jó, amit csinál, és szerintem addig rendben van, hogyha valaki ilyet csinál, és szórakoztató, és megvan ennek a helye, amíg nem mondja azt, hogy ez igazi bűvészet. Ugyanígy én nagyon, nagyon vigyázok azzal, hogy soha nem mondjam azt, hogy nekem emberfeletti képességeim vannak, tudnék úgy csinálni, sőt egyébként iszonyú vicces, voltak olyan előadások, ahol odajött egy nő a műsor után, és mondta, hogy hát, hogy én tudom, hogy művész úr, hogy ön azt mondja, hogy önnek nincsen ilyen természetfeletti képességed, azért én tudom, hogy van. És mondta neki, hogy nem, de tényleg nincs, és mondta, hogy persze, persze. Tehát nem, ő úgy döntött, hogy ő el akarja
neki
hinni.
Van, igen, neked van.
Pont. Tehát, hogy van. De szerintem az tök gáz, és én itt húzom meg a határt, amikor azt mondják, hogy van, és mondjuk ezt mások hitegetésére használnak. Hogy mondjuk egy példát, ott volt például Uri Gellernek elég csúnya húzásai voltak ilyen tekintetben.
Hát sőt, tehát ő igazából egy BTK-s csalónak. Nem, hogyha jól értettem, különböző viselt dolgait a mindenféle adóhatóságokkal és egyébként.
Voltak problémás ügyei, ez egész biztos. Egyébként egy nagyon kellemes ember, tehát hogy ha személyesen találkozol vele, egy kellemes csávó, nagyon jól tud beszélni, nagyon...
Találkoztál akkor vele többször?
Én találkoztam vele többször is, igen. Tök érdekes volt, kint voltunk Londonban, szerintem egy jó 10-12 éve egy kongresszuson, ahol ő adott elő egy bűvész közegnek, és szerintem az összes bűvész úgy ment be a színházterembe, hogy valahogy gyűlölette, hogy őt meg fogják lincselni, és szerintem az emberek 90% úgy jött ki, hogy hát, de jó fej a csávó. Tehát, hogy van valami személyes varázs, azért ez elvehetetlen, de ez nem indokolja azt, hogy például olyan húzásai voltak, hogy Angliában volt, azt hiszem, hogy egy kislány eltűnt, és kereste a rendőrség, és Uri Geller azt mondta, hogy ő tud segíteni. Uff. És tudod, ez az, ami már sehogy nem oké. Tehát ez már bőven túlmegy azon, hogy...
Persze.
És ezek azok, amik szerintem, tehát itt, nem itt, már bőven ez alatt meg kell húzni a határt.
Jó, ez borzasztó izgalmas szerintem az illúziókeltésnek a morális aspektusa, és erről is majd fogunk beszélni későbbi ponton. Még egy picit a CGI-hoz visszakanyarodva, hogy pont az Ekinél nem érzed azt, hogy nagyon repetitív, nagyon kiszámítható, tehát hogy ma már igazából azt a meglepődést nem tudja kelteni, mint akár mondjuk a Vájnos korszakában, amikor ugye ezeket a 6 másodperces videókat csinálta, sokkal inkább ki tudott váltani nézőiből?
Hát elfáradt, ugye? Hát ugyanazt csinálja, ugyanúgy, azt hiszem, hogy ő a talán legnézettebb, vagy leglájkoltabb egyik TikToker például egyébként. Hát annyi, hogy szerintem, tudod, ez hozzászoksz. Tehát ugyanúgy, hogyha én nagyon szereted a sushit, és minden nap sushit rendelsz, akkor már 72. nap nem fog úgy ízleni a sushi, bármennyire is jó az a sushi. És az Ekinél is szerintem ez van, hogy ezt csinálja 10 éve, és úgy hozzászokott a közönség, hogy oké, beugrik a kocsiból, kiugrik, egy optikai csalódás van, valami átváltozik kicsiből nagyjá, tehát hogy úgy ez van benne, de ettől függetlenül ő szereti csinálni, és csinálja, és egyébként próbál megújulni, pont néztem egyébként nem olyan régi csatornáját, és csinál más dolgokat is, de hát azért látszik, hogy például a ilyen longform kontentjeire nem annyira kíváncsiak.
Tehát nem egyáltalán, igen.
Igen. Pedig benne van a munka, benne van az idő, benne van az energia, csak hát őt nem emiatt szeretik. És egyébként ez iszonyú para alkotóként szerintem, amikor így kapsz egy ilyen skatuját, beraknak oda, szeretnél belőle kitörni, szeretnél mást adni, szeretnél másra érvényesülni, és nem tudsz, mert te vagy a csávó, aki 30 másodperces ilyen kontenteket gyártasz.
De ez az izgalmas ellentmondás, ugye látszólag az, hogyha az ember a CGI-jal dolgozik, akkor az a lehetőség végtelen tárházát nyitja ki a számára, és közben pont azt látjuk, hogy nem, valójában rettenetesen lekorlátozza az alkotó érvényesülést, és ehhez képest a kéz manipuláción alapuló trükkök, ami tényleg hát a két emberi kézen alapszik, és valamilyen tárgynak a használatán még esetleg, hogy ez évszázadokon keresztül mégis érvényes tud maradni. Te miben látod ennek a feloldhatóságát? Miért van az, hogy ez sokkal érvényesebb, mint az, amikor ezt egyszerűen valószínűleg technikailag bármit meg lehetne csinálni, és mégis azt érezzük, hogy kevésbé izgalmasabb.
Tök jó kérdés. Szerintem alapvetően azon áll vagy bukik, hogy tudjuk, hogy CGI-ja bármi lehetséges. Tényleg itt elképzelnénk ide egy elefántot, és akkor itt lenne. Viszont az emberek, én legalábbis az élő előadásokban, bármelyik előadásunkban ezt tapasztalom, hogy a bármilyen skill alapú dolgot a mai napig az emberek nagyon díjaznak. Tehát, hogyha te nagyon ügyesen manipulálsz a színpadon, vagy valami, akármikor, hogyha csak megjátszod, de mondjuk egy olyan memória alapú trükköt csinálsz, hogy azt mondod, megjegyeztem mindez 52 lapot sorrendben, és úgy tudom kiosztani, függetlenül attól, hogy így van-e vagy nem, de hogyha ők azt hiszik, hogy te ezt meg tudtad csinálni, akkor azt nagyon értékelik. Hmm. És szerintem ilyen szempontból, tehát ugyanúgy ahogy tehát az élő jellege, ez a fajta élő szórakoztatás szerintem pont emiatt soha nem fog kikopni. Ugyanez a varázsa szerintem picit máshogyan a színháznak is. És én ezért nem félek, hogy például itt a 100 év múlva ne lenne színház.
Ja, persze, sőt.
Tehát bárhány fajta Netflix, HBO, vagy bármi más videó
ez nem lesz. Lehet. YouTube se ebben a formában egészen biztos. Színház lesz.
Igen.
Mikor dölt el számodra az, hogy te a kézmanipuláció alapuló trükköknek leszel majd a specializáltja?
Szerintem én sok minden másra is foglalkozok, nem csak kézügyességi dolgok. Én picit ilyen mindenes vagyok szerintem bűvészeten belül. Nekem, hogyha valami egyébként nagyon fontos... Na, hogy válaszoljak a kérdésedre, ez akkor dölt el fiatal koromban, mikor nem nagyon volt fellépési lehetőségem, ugye ilyen 10 pár évesen, amikor beleugrottam a bűvészetbe. Nyilván egy-két ilyen szülinapi zsúrt elválasz ilyenkor, meg a szülőknek, meg a nagyszülőknek tartasz egy fellépés, meg a nagyfátanom, amik elhívtak szentesi találkozóra, és akkor az idős embereknek ott mutattam bűvésztrükköket, megvan mai napi videón, nagyon szórakoztató.
Hány éves voltál akkor?
Szerintem 13. És tök jó pofa, de hogyha úgy szeretnél ebből kitörni, és szeretnél rendes valamilyen színházi közben, rendes színpadon fellépni, arra az volt az egyedüli egy lehetőség, hogy elmenjek versenyezni. És akkor minden évben volt az országos korodéni bűvészverseny, és akkor oda egy ilyen 8-10 perces programot összeraktam, és akkor az ilyen zenés számok voltak, és abban elkezdtünk ilyen manipulációs dolgokat csinálni, és ez látszott, hogy nekem ezek jól mennek, jól működnek az ujjaim, jól működnek a kezeim, és akkor ami jól megy, azt ugye egyre többet csinálod.
Ugye A bűvészről mai napig valószínűleg nagyon sokaknak, és egyébként azoknak a fiatalabb generációknak is, akik nem is láthatták őt, még akár lehet, hogy felvételen sem feltétlenül. Szóval, hogy a Rodolfo jelenség az megkerülhetetlen örökségként van jelen. Te hogyan viszonyulsz ehhez? Ez inkább egy fárasztó örökség, amihez mindig mérik az embert, vagy adott esetben ilyen szempontból egy kicsit ilyen nagyon közkézen forog, és nincsen különösebb jelentősége, vagy épp ellenkezőleg ez valami nagyon gazdag hagyománynak a része, amihez jó visszanyúlni, amire jó építkezni. Tehát inkább mi a viszonyulásod Rodolfóhoz?
Őszintén szóval semleges, ha őszintén akarok lenni. Rodolfo ugye, nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy 87-ben halt meg, én 85-ben születtem. Tehát, hogy mire én azért elkezdtem bűvészkedni, és letettem valamit az asztalra, addigra már ugye eltelt egy jó, mondjuk 20 év. Rodolfo fantasztikus Rodolfo fantasztikus erőadó volt. Szerintem Rodolfo egyébként nem volt fantasztikus bűvész, szerintem egy jó bűvész volt, szerintem venném el tőle, de nem volt kiemelkedő bűvészű, amit csinált, de hihetetlen jó előadó volt.
Mi az, amit bűvészként nem tudott hozni, és mi az, amit viszont előadóként tudott ebben akár kompenzálni, vagy fölül teljesíteni?
Én csak abból tudok kiindulni, amit láttam róla, különböző ugye, videókat, felvételeket, ezt, azt, amazt. Én látom, hogy valaki hogy nyúl egy csomagkártyához, hogy kezeli a dolgokat, de Rodolfónak tök jól csinálta, tehát hogy félreértés ne esik, itt nem őt akarom degradálni, de szerintem, ami az ő erőssége volt, és ami miatt ő ennyire jó lett, az az, ahogy a közönséget menedzselte, ahogy a nézőket kezelte, ahogy a humort használta a színpadon, ezt tette igazából azzá, aki ő volt. Nyilván kellett hozzá a tévé, meg a családi kapcsolatok, meg egyébként minden más, hogy ez így jól működjön, meg sok emberhez elérjen. Meg szerintem egyébként tehát neki a legnagyobb sikere az a bűvészdoboz volt. Most ez hülye hangzik, de ezért emlékszünk rá.
Igen, az tehát, biztos.
Mert mindenkinek volt Rodolfo bűvészdoboza.
Igen, vagy a tesójának volt, és akkor azt megörököl.
Igen.
Jó, a fiatalabb kedvéért nézzük meg egy rövid összeállítást róla, illetve arról is, hogy te magad hogyan utánoztad őt, mert akarok kérdezni valamit, ehhez kapcsolódom.
Jó.
A bűvészet az nem boszorkányság, nem varázslat, csupán kézügyesség. Tehát felhívom az önök figyelmét arra, hogy mutatványaim alatt sose a számra figyelnek, hanem mindig a kezemre. Mert kérném, hölgyeim és uraim, ha önök az én számra figyelnek, és kérném, nem látnak semmit. Míg hogyha a kezemre figyelnek, úgy még kevesebbet.
Az eredeti nagyságú kártya ekkora. A többi kártyát megmagnetizálom, egy kicsikét összegnyomom, és a kártyák már is kisebbek lettek. Állandóan jól a kezemre figyelni, mert folyton csalok. Így összépcsukom a kártyákat, kicsikét összegnyomom, és a kártyák még kisebbek. Mindig csak a kezemet figyelni, most már a kártyák egész picikét, egy kicsikét így összecsukom a kártyákat, a bottal egy kört csinálok, voilà.
Letesszük ide a négyászt az asztalra, így. Tessék, a kezemet kell figyelni, mindig azzal csalok. Kérem szépen, mindegyik ászra ráteszünk 3 darab kártyalapot, így. Tessék ide a károászra, a trefászra, és tessék így a körászra. Kérem szépen, először a körászt kell figyelni, a körászt így megfordítjuk, 1, 2, 3, egyet csettintünk, körász már is átváltozott, eltűnt. Kérem szépen, mutatom még egyszer, 1, 2, 3, és a trefász kell figyelni, kérem, így megfogjuk a trefászt, egyszer így meg kell rázni, és a trefász már is eltűnt. Mutatom még egyszer, ilyenkor már a legkönnyebb elkapni, hogy csinálom, kérem, a káróász kell figyelni, egyet így csettintek, 1, 2, 3, egyet ráütünk, és az ász már is eltűnt, megváltozott. A kérdés, hogy hova tűntek az ászok, természetesen nem kell megijedni, mert az ászok nem tűntek el teljesen, itt vannak a pikász mellett az 1, 2 ász és 3 ász.
Jó, én ezt halálosan élvezem. Azt árulod el csak, hogy szakmai titokként, amit láttunk Rodolfótól, ott nincsen kamaratrükk.
Nincs. Semmi kamaratrükk nem.
Tényleg, fantasztikus.
Szerintem egyébként azt ő is pontosan látta, hogy nem szabad belefutni abba, hogy kamaratrükköket elkezd használni, mert akkor ezt nem tudja lemosni magáról. Meg egyébként régebben azért nem is lehetett nagyon kameratrükköket használni. Tehát a stop
vágni trükköt, valószínűleg lehetett volna.
Vágni lehetett volna, de szerintem látjuk, hogy egy stop trükk is régen picit más a fény.
Igen,
tehát hogy
önleplezősebb.
Kicsit ugrik a felvétel.
Ha nem is Rodolfo, akkor milyen más magyar bűvész hagyományok voltak, vagy vannak adott esetben, amelyek meghatározóak a számodra? Van egyáltalán ilyen?
Nem, olyan, persze, fontos volt, hogy volt Rodolfo, a magyar bűvészetnek egy nagyon fontos szakasza volt. Volt, elmúlt, én nem tudom, én szerintem én teljesen azt gondolom, hogy új fejezetet nyitottam itthon ebben az egészben. Nyilván tisztelem a mai napig az, hogy én le tudtam ülni, mit tudom én, 20-30 évvel azután, hogy ő már meghalt, és egy fekete-fehér felvételt megnéznek a YouTube-on, és hangosan nevetek rajta, hogy valaki ezt meg tudta csinálni, szerintem ez fantasztikus. Hm. Nekem az egykori mesteremnek, Molnár Gergelynek volt még azt hiszem fontos szerepe abban, hogy a bűvészet alapjait lefektette nálam, vagy velem egy néhány év alatt, de magyar bűvész hagyományilag szerintem az én karrieremben olyan nagyon fontos mérföldkő nem volt.
És akkor mik azok a nemzetközi adott esetben trendek, vagy konkrét személyek, amelyek milyen szempontból viszont formálták a bűvészetre való gondolkodásodat?
Hát Copperfield. Ő volt talán az első, és ez a legfontosabb.
Melyik volt a legelső trükkje, amire emlékszel?
Hát ami nagyon megmaradt, nekem nagyanyám vette fel, ugye 90-es években voltak ezek a TV-specialok, amiket a Copperfield csinált, ilyen színházi specialok, és azokat felvette VHS-en nagyanyám, és nagyjából ilyen tévéken ugye néztem rongyosra aztán ezeket a kazettákat, és volt egy trükk, ahol a Copperfield a nagy fetárjának dedikált a trükköt, bűvészkedett, tisztelget neki meg minden. Szóval ő ugye elég nyálasan adta elő ezeket a trükköket, ami ma már nem annyira működik, de akkor szerintem a 90-es években ez így szuper volt. És egy olyan kézügyességi kártyatrükköt csinált, emlékszem, hogy azt, hát én szerintem, hogy ha 175-ször nem néztem vissza egyszer sem, és fogalmam nem volt, hogy hogy van, és nagyon ki akartam találni. Tehát az egy ilyen fontos pont volt. Jaj, mondok még egyet, kérdezted, hogy mi az a magyar bűvészet történet, vagy ilyen bűvészet történeti dolog, ami nekem is fontos volt. A Figaro bűvész volt.
Hát ez egy csodálatos, ott a Bartók Béla után. Az működik még most is?
Még működik most is, és szerintem az a bolt, aminek nagyon sok bűvész köszönheti azt, hogy ma bűvész.
Mit lehet tudni, azt ki csinálja?
Szabó Pista bácsi kezdte ezt a boltot csinálni, most már, hát én nem is tudom, hogy már nagyon régen, tehát még valamikor, hát még talán nem 100 éve, de hogy nagyon-nagyon régen. A fia vette át, és most meg az unokáját csinálja.
Wow.
És mind a háromukat Szabó Istvánnak hívták egyébként, vagy hát még a legkisebbet hívják.
Többször volt, hogy elsétálok ott, mert van ott egy nagyon jó kis kávézó, mert be is mondom, itt Kelet kávézó, és az van, hogy mellette van.
Igen.
Többször be akartam, én meg akartam nézni, de az a baj, mindig zárva volt, és úgy nézett ki a kirakat, mint hogyha ez egy, nem tudom, évek óta zárva lévő üzlet lenne, de akkor ezek szerint nem.
Hát nyilván én nem ott veszem a trükkémet most már, de nem tudom, hogy éppen milyen állapotban vagy, hogy csinálják, de elvileg még működik meg.
Reméljük, jó. Meg hátra most csináltam nekik egy kis reklámot, szerintem bőven megérdem.
Hol a sorban fognak állni a Bartokban?
Azt akartam kérdezni a Copperfield-el kapcsolatban, hogy ugye, tehát ő azért alapvetően ezekkel a nagy spektakuláris trükkjeivel, vagy illúziókeltő akcióival vált nemzetközileg ismert, és azt mondom, hogy a magyar közönség is így emlékszik rá, a szabadságszobor eltüntetése, átkelés a kínai nagyfalon, és most csak tényleg a két legismertebbet mondom. És ugye aztán volt egy olyan, amikor ennek volt, ez megtörtént a 90-es évek elején, és akkor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt egy nagy sikerű showműsor, amit Magyarországon is vetítettek, amiben egy állarcos bűvész leleplezte ezeket a trükköket. Te hogy viszonyulsz ehhez a típusú leleplező bűvészethez?
Szerintem tök gáz. Mondom ezt úgy, hogy írtam bűvészoktatókönyvet, meg egy-két ilyen trükköt fel is töltöttem elmagyarázva a YouTube-ra még nagyon régen. De összességében tehát az, amit az a csávó csinált, az szerintem morálisan tök gáz. Nagyon-nagyon sokan haragudtak rá. Nekem az a véleményem róla, hogy őt kitagadták mindenhonnan. Ez egy olasz bűvész volt egyébként, ő a végén levette a maszkját, ő elmondta, hogy ezt miért csinálta. Ő egyébként azzal védekezett, ő azt mondta, hogy de hát, hogyha ő ezt nem csinálja meg, akkor valaki más megcsinálta volna. Ami úgy érzem, hogy egy kicsit ez a fajta érvelés, ez inok, tehát hogyha én nem lövöm le, akkor mást lelövi, akkor rendben van, hogy lelőttem, tehát hogy ez így nem oké. Tehát, hogy ő ezzel védekezett.
Sajátos, igen, minden esetre.
Igen, őt minden bűvészkör a világon kitagadta, őt...
Ő egy pár élet teljesen?
Hogy mi,
teljesen ki lett tagadva, tehát ő teljesen ki van szólva.
Sőt, ő, ha jól tudom, ő vagy Amerikába, vagy Kanadába elköltözött egy kis faluba, és nem is vállal semmilyen média szereplést, őt szerintem nagyon meghurcolt a média ezután a dolog után. Ő szerintem az a típusú bűvész volt, és egyébként én ezt ma legalábbis ezt látom nagyon sok helyen a közösségi médiában is, aki szeretett volna érvényesülni, nem volt elég jó, így nem tudott, és egy olyan eszközhöz nyúlt a bűvésztrükök leleplezéséhez, ami lehetőséget adott neki arra, hogy ezt a széleskörű figyelmet megkapja. Hmm. Csak hogy ez nem volt oké. Viszont ugyanakkor én hozzátenném És akkor itt kérdeznélek téged, Marci,
na,
hogy hány trükkre emlékszel abból, amit ez a csávú leleplezett?
A kínai nagyfalasról azt hiszem, hogy emlékszem. Vagy ez az egyik helyen megjelenni, másik helyen megjelenni, az a rendszer, alagútrendszer, valami ilyesmire emlékszem. A szabadságszobor is emlékszem, mert az annyira hihetetlen volt, hogy azt így meg tudták volna tényleg csinálni, ott forgatják a nézőket, és...
Igen.
Valamilyen mechanikát mutatott be ezzel kapcsolatosan, nem emlékszem pontosan.
De pont ez van, hogy igazából nem emlékszel rá.
Persze, hogy nem.
Úgyhogy szerintem bárki, aki a 90-es években nőtt fel, mint te vagy én, szerintem egy csomó részét látta ennek a sorozatnak.
Igen.
Kisebb, nagyobb trükköket.
Azért már akkor is irritáló volt.
Irritáló volt, de szerintem, és ez egy olyan megosztó vélemény lesz, amit most én mondok, de valójában igazából szerintem ez egy nagyon jó reklám volt ez a sorozat a bűvészetnek.
Tényleg?
Igen. Pont amiatt, mert hogyha bárkit megkérdeznél, hogy, mert az emberek, tehát miért jó ez a műsor? Azért, mert az emberek szeretik a titkokat, akár bűvész titkokról beszélünk, akár másról, hogy a titkokra kíváncsiak az emberek, és itt megtudhatsz titkokat, itt ráadásul megtudhatsz olyan titkokat, hogy hogy lehet a lehetetlen előállítani, ugye? És igazából szerintem, nyilván én nem csinálok soha ilyet, de hogy igazából nem bántotta hosszú távon ez a szakmát, csak azt az eredményét hozta, hogy csomóan szerintem fiatalok, akár gyerekek elkezdtek emiatt bűvészkedni, ami tök jó.
De akkor azt mondod, hogy alapvetően ezt az attitűdöt, ami ezt, nem tudom, leleplezi más művészeknek a nagy trükkjeit, ezt azért általános és kontinenseken átívelő szakmai megvetés övezi?
Abszolút. És ez ugye biztos láttál ilyen shortokat YouTube-on, vagy Insta Reel-eket, vagy nem tudom, TikTokokat, ahol ugye az van, hogy ugye hátulról van a kamera, és akkor mutat egy trükköt egy srác, mondjuk egy csajszínak, aki nagyon meglepődik, és akkor te tudod, hogy van a dolog. Valójában tökre látszik, hogy beépített a csajszí, és ugye abból próbálnak view-kat kovácsolni, megtekintéseket, hogy ugye leleplezik a trükköt, és akkor ez valójában így van. Megint csak arról van szó, hogy nem, tehát hogy megint csak arról van szó itt is, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a lájkok meg a megtekintések okozzák azt a fajta örömöt, vagy az a cél, hogy minél többen nézzenek meg, minél többen iratkoznak felem. Tehát hogy nem értéket, vagy nem tartalmat akarnak igazából kreálni, hanem a megtekintések után mennek, és azt látják, hogy ez működik, és akkor csinálnak egy csomó ilyet. Szerintem abszolút nincs rendben, tök gáz. Egyébként van egy amerikai bűvész páros, akik nagyon sok ilyen leleplező anyagot csinálnak. Nagyon látszik, hogy ilyen rendkívül előkészítettek a videóik, csomószor kihúzzák direkt 3 percig, mert ugye a Facebook nagyon szereti ezt a 3 perces határmezsét, hogyha átlépik a videót, addig tízelnek. És az egyik srác belőlük, az egy kifejezetten tehetséges, nagyon ügyes bűvész volt, tök jó ilyen homemade specialöket csinált még 10 évvel ezelőtt, és teljesen elkurvult, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg, mert a megtekintések meg a lájkok a minden. És ez kár. Igaz, ez sajnálom, mert akár tök jó dolgokat is hozhatott volna a szakmának.
Igen, és egyébként szerintem érdekes a drámaisága egy ilyen karakternek, mert ahogy most hallgatlak téged, az jutott az eszembe, hogy ugye nem tudjuk, hogy egy sokkal szűkebb médiatérben milyen lehetősége volt egy akkori illúzionistának, bűvésznek, hogy betörjön a szélesebb nyilvánosság elé, és feltétlenül most is azért alapvetően, ahogy te mondod, a lájkok, meg az elérések, stb. Tehát nagyon korlátozzák valószínűleg azt, hogy ki mekkora közönséghez tud eljutni, és valószínűleg sokkal több tehetséges, képességes bűvész van, mint akit egyébként ismerünk. És hogy hát valószínűleg van egy olyan pont, amikor valaki már beletesz, nem tudom én, 15 életévet, és látja, nincsen más kitörése, hogy esetleg ezzel akar majd aztán érvényesülni.
Hát, de én ezt nem hiszem el.
Nem?
Nem. Tehát ha elég jó vagy, ő egyébként volt elég jó, tehát ő tudott volna más utat is választani.
De akkor miért szerinted?
Azért, mert ezek a dolgok annyira virálisak tudnak lenni. Én egyébként én magam küzdök a saját csatornámon, pedig tényleg nekem az utóbbi egy évben nagyon jókat mentek a sortjaim, de nagyon küzdök azokkal, hogy sokszor, amikor ilyen direktben bűvész sortok mennek ki, azok sokszor rosszabbul teljesítenek, mint amikor bemutatok mondjuk egy valami nagyon érdekes tárgyat, ami van nekem, ami valamilyen mágneses megoldás.
Egy kelléket például, igen.
Igen, 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 igen. Tehát, hogy az van, hogy látták, hogy nem 10 000 lájk jön rá, hanem 100 000, és akkor az a jó tartalom.
Az nehéz ellenem, persze. Egyébként szerintem, ami még érdekes, ilyen bűvész trend, az a rossz bűvész. Tehát van ez a két figura, biztos, hogy láttad már őket Instán vagy TikTokon, akik ugye hozzák fel ezt a
repnet,
megrázzák, és akkor tehát gyakorlatilag elfutnak,
igen.
És azt mindenki látja. Tehát, hogy, és az is hatalmas sikert ér el, tehát hogy valószínűleg abban is van muníció, hogy azt talált ki, hogy hogy leszel rossz.
Igen, de ez igazából az már humor, tehát az már nem arról szól, hogy bűvészkedik, az arról szól, hogy ilyen sketcheket csinálnak ugye bűvész témában.
De 2009-ben törtél át a szélesebb nyilvánosság elé, lehet így fogalmazni akkor, amikor a VB-t megnyerted. És engem nagyon érdekelne az, hogy ugye akkoriban már létezett a YouTube, de nem volt még annyira elterjedve, mint amilyen szinte ma dominálja a globális nyilvánosságot. Te mikor fedezted fel, hogy ez egy olyan platform, ahol jelen kell lenned, ahol adott esetben te is elérhetsz szélesebb közönséghez, vagy adott esetben te is inspirálódhatsz más alkotóktól?
Nekem 2009-ben már élt ez a YouTube csatornám. Emlékszem, a világbajnoki műsoromból sikerült egy felvételt szerezni, ami 480p-ben volt, és az nagyon jó volt. Tehát annak nagyon örültünk, hogy az így megvan, mert hogy pont így a HD küszöbén voltunk, még a full HD ahhoz még olyan gépek kellettek, amivel nem lehetett megvágni. Tehát hogy az nagyon túl volt mindenen. És én hogy válaszolják a kérdésedre, az a helyzet, hogy nekem a videókészítés, a videózás általában, az igazából egy régebbi hobbi, mint a bűvészet. Tehát mi gyerekkorunkban ilyen handicammel, kis kamerával rengeteg mindent forgattunk, és úgy vágtuk, hogy bedugtuk a VHS videómagnóba, és akkor oda tekercseltünk, play, record, stop, tekercselés, play, record, stop. Ez ment, és akkor például forgattunk Sliders-t, akciófilmet, Friderikus Show-t, ahol a Little Richard volt a vendég, és akkor én játszottam a Little Richard-ot, és a haverom, én angolul beszéltem, és a haverom ilyen hangon így alán arra álltam, mint hogyha tudod, ez a fordítás volt, ami régen az a hangálmodással. Tehát mi nagyon éltük ezt a videózás dolgot annak idején, és innen jött nekem a videózás iránti szeretet. Tehát én azért csináltam a YouTube csatornámat, mert én szerettem volna videózni. Nekem három hobbim volt, a zene, a bűvészet és a videózás, ez nekem egy tudatos döntés volt egyetem alatt, hogy valamit el kell dönteni, hogy melyik irányba megyek el jobb, leginkább ezekből, mert az látszott, hogy két szék közül, vagy három szék közül így a pad alá nem akarok esni, és a bűvészetben voltam magasan a legjobb, mondtam, hogy akkor legyen ez, megérte, egy utólag azt hiszem, hogy ezt lehet mondani, viszont a videózás iránti szeretetem, és az a videógyártás, a vágás, a világosítás, a hangosítás, a mai napig én imádom, én napi szinten nézem, milyen kütyük jönnek ki, nekünk iszonyú sok, tehát én annyi pénzt beleöltem meg időt egyébként ebben, mert szeretem, tehát hogy engem ez érdekel igazából, és én emiatt indítottam el a YouTube csatornámat. Az egy ilyen hozadéka volt ennek, hogy elkezdték ezt idővel nézni, ahogy mondtad, akkor még nem nézték sokan egyébként ezeket a videókat, tehát hogy tehát ilyen mindenféle százezres nézettségek, ilyen, tehát bőven nem volt. Az egy jó platform volt, hogy így kreatívkodtam, mit tudom, volt egy ilyen videó, amit csináltam talán 2010-ben, ahol fogtam egy csomag kártyát, és zenét csináltam vele, felvettem különböző kártyahangokat, összekevertük, és akkor abból csináltam zenét, leforgattuk hozzá különböző kis képeket, és akkor ezt feltöltöttem, és akkor megnézték, mit tudom én, 20-40-50 ezeren, és akkor iszonyúan örültem neki. Írt a Bicycle, aki a világ legnagyobb kártyagyára volt akkor, hogy kitennék-e a főoldalukra ezt, mert az ő kártyájukat csináltam.
Wow. Hát,
tök jó, tökre örülök neki. De hogy ez egy ilyen szeretett projekt volt. Hozzáteszem, egyébként jobb is volt akkor ilyen szempontból, hogy szeretetből csináltuk, mert idővel azért ugye, amikor már tök sokan feliratkoznak egy csatornádra, akkor van egy ilyen, most tudom, hogy fogalmazom ezt, hogy egy ilyen, tehát mint kreátor, tehát mindig, amikor feltöltök egy videót, mindig számolok vissza, hogy oké, kikerült, mi lesz a következő. Tehát egy olyan fajta nyomás van, ma ugye annyira pörög minden, annyira ott van az, hogy nem fognak nézni, el fognak felejteni. Az ez iránti para, hogy az nagyon sokszor agyon...
Ez a pályát kezdete óta megvan?
Nem. Ez a YouTube. Tehát ez nem szakmai, ez a YouTube hozza ezt. Ez a közösségi média hozza ezt, és ezzel küzdök, ezzel próbálok tenni, de ez van. Tehát hogy ez szerintem ezért okoz kiégést olyan sok youtubernél egyébként, külföldön is, meg egyébként Magyarországon is sokan csinálják, abba hagyják, mert valójában szerintem az emberek nem is tudják, te tudod, hogy egy YouTube videóban mennyi effort megy bele, mennyi energia, idő, pénz, kreativitás megy bele, és nagyon nehéz relevánsnak lenni folyamatosan, nagyon nehéz megújulni folyamatosan.
Ez borzasztó érdekes, amit mondasz. Nem lehet egyébként, hogy ez a YouTube-nak az illúziója, amit kialakít a kreatorokban azért, hogy függővé váljanak a platformnak?
Valószínűleg de. Ez lehet, hogy így van. Igen. Igen, ez lehet, hogy így van.
Volt olyan, hogy valahol tartottál tudatosan szünetet, és féltél tőle, hogy adott esetben le fog menni majd az elérésed, le fog menni a nézettséged. Visszajöttél, és ugyanúgy tudtad elérni.
És megy tovább a dolog, igen. Ez nagyon, nagyon érdekes, és annak ellenére, hogy ez így van, az a fajta nyomás mégis benned van, hogy oké, de akkor hogy lehetne esetleg több kontentet gyártani. De oké, akkor ez nem lesz olyan jó. Akkor, tehát, hogy ez a folyamatos, főleg úgy, hogy én nem youtuber vagyok. Tehát nekem ott a cég, ott vannak az előadások, ott vannak a, már nem túl sok, de egy hakni, ott vannak a, mit tudom, a társasjátékok, amiket fejlesztünk, most írtam idén, vagy hát most már tavaly egy könyvet, ott vannak a külföldi utak, szóval egy csomó minden más is van, és e közé kell beszuszakolni a YouTube-ot. Viszont ugyanakkor nagyon sokat köszönhetek a YouTube-nak, mert ha YouTube nem lenne, ha videókat nem gyártottunk volna, ha Facebook nem lenne, akkor például itthon engem nem ismernének ilyen széles körben szerintem.
Ja. Hát a Google ezek szerint akkor egy nagy illúzionista.
Hát a Google egy elég nagy illúzionista, ezt mondhatjuk.
A legnézettebb videód az az, amiben hajléktalan embereknek varázsolsz pénzt.
Igen.
Illetve van egy másik ismert karitatív videód, amiben igazából egy házat teremtesz meg egy nélkülöző családnak. Ott ugye lehet azt is tudni, hogy ezt civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködésben csináltad meg. Hol van a határa annak számodra, hogy mondjuk egy videó témaválasztásánál adott esetben mondjuk morális dilemmákban is kell döntést hoznod. Mire gondolok konkrétan? Szerintem nagyon határán van ez a pénzvarázsolós videó a hajléktalanoknak, a nyomorpornó és a karitatív segítés között. Én nyilvánvaló nem feltétezek róla rossz szándékot, én azt gondolom, hogy valószínűleg te a legjobb szándékkal jártál el, de el tudom képzelni azt, hogy van, akinél ez adott esetben méltóságdeficites helyzetet eredményezhet, vagy adott esetben utólag azt érzi, hogy nem biztos, hogy szeretett volna több mint 2 millió ember számára egy ilyen szerepkörben reprezentálódni. Hogyan mérleged ezeket a dilemmákat?
Hát figyelj, szerintem egyrészt hozzáállás kérdése, amit te is mondasz, hogy mi a hátsó szándékod? Mi a drive a dolog mögött? A másik az, hogy az én fejemben két lehetőség van. Egyébként hála az Istennek, egyrészt azt mondanám, hogy ezt lehet szerintem ízléstelenül csinálni, és lehet normálisan csinálni, ízlésesen csinálni. Mi igyekeztünk azért nem ilyen szomorú zongora zenével aláfestve, tehát hogy ez nem az volt a cél, hogy itt ilyen sajnálatot váltsak ki az emberekből, és ebből kovácsoljak megtekintéseket. Szerintem két lehetőség van, amikor egy ilyen társadalmi témát megfogsz, mondjuk itt beszélünk a hajléktalanokról, vagy erről, amikor házat vettünk egy rászoruló családnak. Az egyik az, hogy nem csináljuk meg, akkor nem változik semmi, hajléktalanoknak nem lesz jobb, házat nem kap a család. A másik az, hogy megcsináljuk, adott esetben én szeretném azt hinni, hogy ízlésesen, de ezt majd mindenki eldönti magának, aki megnézi ezeket a videókat. És ahogy mondtad, mi azért együttműködtünk itt szervezetekkel, meg nagyon fontos volt az, hogy és tökre azt láttuk, hogy ennek volt egy társadalmi eredménye ezeknek a videóknak. Hogy más példát nem mondjak, itt amikor tavaly előtt megvettük ezt a házat ennek a családnak, ennek a fél éves projektnek a végén, odaadtuk. Ez a Segítek egy családot alapítvány, akivel együtt dolgoztunk, ők mondták, hogy ők nagyon küszködnek azzal, hogy olyan embereket, olyan cégeket, olyan támogatókat találjanak, akik segítenek nekik. Mikor lement ez a sorozat, a következő két hétben több mint 100 új támogató jelentkezett be náluk, úgyhogy volt olyan támogató, aki azt mondta nekik, hogy szerezzetek nekem 30 szegény családot, szeretnék nekik pénzt adni. Tehát,
azért ezt lehet találni ebben az országban.
Hogy?
Lehet találni ezt ebben az országban.
Igen.
Mi megy akkor a kihívás, sajnos?
Sajnos nem, de inkább én azt mondanám, és azt fognám itt meg, hogy lehet jó hiszemű segíteni akaró embereket is találni, csak nem biztos, hogy célba érnek.
Nekem nincs kérdésem, hogy ez a ház adományozós videó, és ennek a hatásai, tényleg erről nyilatkoztál máshol is, hogy valóban további adományozók jelentek meg, és vállaltak részt további családoknak a megsegítésében. Szerintem ez szuper dolog. Én csak afelől, és akkor egy kicsit kitágítanám ezt a perspektívát. Ugye a MrBeast-nek vannak ezek a filantróp videói,
Igen. Amire
szerintem ma már azért elég egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ezek valójában ténylegesen nyomorpornó videók, amiben hiába történik mondjuk meg az, hogy 100 embernek, akinek egy szembetegsége van, ami gyógyítható lenne, de az amerikai egészségügyi rendszer elégtelensége miatt nincsen pénzük megfizetni egy egyszerű egészségügyi eljárást, ami a szemük világát tudná megmenteni. Ő ezt kifizeti, hatalmas könnyek, csodálatos elfogadottság mindenkiben, de hogy hát valójában ő elérést, ezen keresztül további megrendelőket, ezen keresztül csomó minden további hasznot tud realizálni, konkrétan azon egyébként, hogy az állam diszfunkcionális és nem tudja ellátni az alapvető feladatát az állampolgárok irányába. Tehát engem csak azért érdekel ez, mert van ez a globális trend, neki hihetetlen követői vannak nem csak nézők tekintetében, hanem további kreátorok tekintetében, akik ezt másolják, ezt tekintik mintának, és ezért érdekelne, hogy hogyan gondolkodsz erről, mert azért ez mint nyomás, vagy ez mint szemléletmód a YouTube-on szerintem nagyon erősen jelen van, és nyilván neked is kell hozzá viszonyulni valahogy.
Lehet. Megint csak azt tudom mondani itt, hogy szerintem azon múlik, hogy ez oké-e vagy nem, hogy fogod meg. A Mr. Beastnél ugye ott van az, és szerintem ezt te is látod, amikor bármelyik videóját megnézed, hogy dekára van vágva. Tehát úgy van, hogy az a figyelem, tehát ez a közönség megtartási görbét, azt teljesen kimaxolják, tehát úgy legyen vágva, egy másodpercesen legyen hosszabb, legyen betéve, hogy még egy köncsepp legördül, persze, ő mondja be, hogy iratkozzál fel. Én nálam nem ez volt, tehát én nyilvánvalóan tudnék másból is megtekintéseket kovácsolni. Nekem jó néhány olyan bűvész videóm van, amik bőven millió vagy 2 millió megtekintés, persze, fölött vannak. Én nem vagyok rászorulva, hogy ezeket a témákhoz hozzányúljak. Azért akartam hozzányúlni ezeket a témákhoz, mert azt gondoltam, hogy érdemes hozzányúlni ezekhez a fajta társadalmi témákhoz, és megmondom őszintén neked, ez kihívás is nekem, mint kreátor, hogy lehet ezekhez okosan, ügyesen, úgy hozzányúlni, hogy ahogy te fogalmaztál, ne legyen ez nyomorpornó. Mert attól függetlenül, hogy sokan nyomorpornót csinálnak belőle, szerintem ott van az a tény, hogy ezek problémák, és ezek vannak. És erről minél inkább beszélünk, minél inkább valahogy fel van hívva rá figyelem, annál inkább lehet ezzel aztán valamit kezdeni.
Ha a videó alatti kommentekből indulok ki, akkor nem kérdés, hogy ez a videó vagy elérte a célját, mert alapvetően nem is téged elismerő kommentek vannak szerintem többségben, hanem alapvetően olyan kommentek, amelyekben az lepleződik le, hogy valójában emberek mennyire nem képesek empatizálni hajléktalanságban élő emberekkel, hogy mennyire meglepő számukra akár csak az, hogy mondjuk milyen. Tehát ami a legérdekesebb volt, ugye, hogy a legvégén azt kérdezted, hogy mi az, amit kívánnának, és mondjuk volt, hogy egy táskarádiót kértek, vagy valami teljesen más, egy hamburgert, meg ilyeneket kértek, és hogy ez mennyire meglepő volt sokaknak, hogy mondjuk a mi osztályhelyzetünkben mi nem tudom, milliókat kértünk volna, családi házat kértünk volna, autót kértünk volna, és hogy ott mi az, ami adott esetben abból a perspektívából egy jelentősebb előrelépésnek tűnik. Engem csak alapvetően az érdekel, hogy van-e olyan helyzet, hogy mondjuk ülsz a vágóasztalnál, és amikor egy ilyen videót raksz össze, hozol-e olyan döntést, hogy oké, ezt most nem rakom ki, vagy ezt mondjuk nem vágom be?
Persze, van.
Aha. És hol a határvonal ebben?
Hát szerintem ez az embernek, ez a vágónak a jó ízlésére van bízva. És szerintem nem lehet egy exakt határt mondani, hogy onnantól kezdve, hogy legördül egy köncsepp, ezt nem szabad vágni.
Persze.
Szerintem ez az ember jó ítélkezése kell, hogy döntsön ilyenkor. Én bízok abban, hogy nekem sikerült úgy ítélnem, vagy úgy vágnom ezeket a videókat, hogy ez ne legyen sértő, bántó, intrúzív, vagy nyomorpornó adott esetben.
És ha valaki azt vetné fel kritikusan, hogyha nem is nyomorpornó, de mondjuk abban talán méltóságdeficites, hogy itt végsősorban azért emberek azért adják a közreműködésüket a videóhoz, hogy 200-400 forinttal több legyen a zsebükben, vagy az 500 forint helyett egy 5000 forintos legyen a zsebükben, tehát hogy alapvetően itt az anyagi kiszolgáltatottság miatt tanúsítanak együttműködést veled, arra mit válaszolnál?
Hát figyelj, egyébként ez nem csak itt, ez nem úgy történt a forgatás, hogy mi oda mentünk, és akkor rögtön kamerával, tehát ilyenkor beszélgettünk velük, még egy csomó minden mást is vittünk nekik, tehát ugye ez téren forgott, vittünk ilyen hőtartó takarókat, vittünk élelmiszert, vittünk egy csomó minden más, szóval én nem akarom őket kiszolgálni, én azt gondolom, hogy az ő helyzetükre és nagyon sok más ember helyzetére, akik, ami sajnálatos, hogy van ilyen, de van ilyen, erre fel lehet hívni a figyelmet, szerintem biztos van olyan, aki ezt nem tetszik, vagy nem fér bele, elfogadom, hogyha van ilyen, én azt gondolom, hogy az én értékrendem szerint így még ezt így oké módon fogtuk meg.
Nem akarok ezzel rúgózni és leragadni, csak egy utolsó dolgot akartam behozni, mert volt pár évvel ezelőtt egy tök izgalmas beszélgetésem egy designerrel, aki tárgyakat tervezett, és azt hiszem, a diplomamunkája volt az, hogy olyan hálózsákot tervezett, ami kifejezetten a hajléktalanságban élők számára lehetne használni, mert kifejezetten az utcai körülmények számára biztosít egy ilyen megkülönböztetett védelmet, meg lehetőséget arra, hogy nem tudom én, fa, egy eső, jégkár, eső, többi ellen tudja védeni saját magát, és abból próbant ki igazából a vita, hogy mennyire hát elfajzott az a világ, ahol arra rendezkedünk be, és arra találunk megoldásokat, hogy aki az utcán él, az ott már ne fagyjon halára, de nem abban gondolkozunk, hogy ne, emberek ne éljenek az utcán, hanem az a természetes, hogy emberek a lakásban élnek. És engem csak ebből a szempontból érdekel, hogy...
Na ehhez hagyd mondjak valamit, szerintem igen, jól mondod, elfajzott egy világ, hogy ez így van. Viszont mindenki próbálja meg a saját eszközeivel segíteni. És egy ilyen formatervező lány nem biztos, hogy fog tudni.
Nem lány volt.
Vagy bocsánat, valami...
Jó, mindegy, formatervező.
Ilyen, formatervező nem biztos, hogy más módon tudott volna segíteni. Ő a saját eszközével segített, és az is tök jó, hogy ezzel tudott segíteni.
Csak ez a nagy kérdés, hogy segítesz, vagy tartósítod azt az állapotot, ami alapvetően abnormális, és azt kéne fölismernünk, hogy abnormális.
Hát, ez jó kérdés, Marci. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy felhívod rá a figyelmet, arról, hogy beszélsz róla, hogyha ha van egy dolog, ha van egy társadalmi helyzet, az bármilyen társadalmi helyzet, hogyha arról beszélünk, az hosszú távon szeretnék bízni abban, hogy segíti a helyzetet.
Mik azok az egyéb társadalmi problémák, amelyek számodra Magyarországon jelenleg a legszívbe markolóbbak? Tehát mi az, ami mellett nem tudsz elmenni, és adott esetben gondolkozol is rajta, hogy a bűvészet eszközeivel hogyan lehetne ehhez viszonyulni?
Hát figyelj, mi ugye időről időre előveszünk olyan témákat, ugye volt például a választások kapcsán is elővettünk egy ilyen, csináltunk egy videót, biztos majd szóba fogod hozni azt is, vagy lehet, hogy arról veszünk, vagy lehet, hogy nem. Nekem ezek...
A dimenzióváltást mutatod?
Az volt a videó cím, hogy a választás illúziója.
Igen, igen, bocsánat.
Igen, igen, és a mindenkori politika versus magánembereknek így a ellentétéről beszéltünk, hogy működik a politika. Időről időre vannak ilyen témák, amik betalálnak. Figyelj, nagyon sok... Nem tudom, hogy... Nem, nincs egy olyan téma, amire azt tudnám neked mondani, hogy most ez lesz a következő olyan téma, ami mellé odaállunk, és szeretnék én ebből bűvész videót csinálni. Inkább az van, hogy jön egy ihlet, valami szembe jön, és arra azt mondom, hogy figyelj, ezt szerintem meg tudnánk jól fogni, és akkor ez az, amit nyújjunk hozzá, ez az, amiről kicsit beszélgessünk, ez az, aminek menjünk egy picit utána. Nyilván ezt óvatosan csinálom, nekem nem az a célom, itt se az volt a célom, hogy hosszan beszéljek mondjuk a hajléktalanságról, hanem hogy bűvészkedjek, szórakoztassak, és ezzel valahogy egy picit így ilyen köntösben közelebb hozzam a nézőimet.
És ebből milyen feszültségek adódnak? Tehát amikor a szórakoztatás és a jótékonykodás szempontjait próbálja valaki összeegyeztetni, az milyen... Feltesz, hogy vannak helyzetek, amikben ez ellenérzéseket szül, akár benned, akár a jótékonykodásban részesülőkben. Mik azok a dilemmák, amik ilyenkor leginkább fölmerülnek?
Nem igazán. Hát az, hogy másban milyen dilemma merül fel, azt nem tudom. Arról tudok nyilatkozni, hogy bennem mi merül fel. Bennem azt hiszem, hogy ugye vannak olyan dolgok, amihez nem szívesen nyúlok hozzá. Mondjuk a valláshoz nem szívesen nyúlnék hozzá, mint téma. Vannak megosztó dolgok, amikben nehéz beleállni, meg nem is dolgom szerintem, hogy beleálljak. Pártpolitikai kérdésekben nem szívesen állnék bele, mert nem azért követnek a nézők, hogy mondjuk ezekbe beleálljak. Dilemmák nincsenek, inkább az, nekem van egy kollégám a Botond, a Kelle Botond, aki végigkísérte az én karrieremet. Én vele azért nagyon sok mindent végigbeszélek. Ha van egy ötlet, akkor arról megvitatjuk, hogy ez jó ötlet, rossz ötlet, megcsináljuk, ne csináljuk meg. Ha megcsináljuk, akkor hogy csináljuk meg, hogy fogjuk meg. Tehát nem nincsenek olyan jellegű dilemmák, amikbe itten beletörnénk, vagy amiket így nem szívesen csinálnánk. Inkább csak az van, hogy el kell dönteni egy adott témára, hogy azt megcsináljuk, vagy nem. Én azért egy nagyon kényelmes szektorban vagyok, hogy így mondjam. Tehát én szórakoztató videókat csinálok. Tehát ez a két videó, mondjuk az a videósorozat, meg a videó, amit csináltunk, meg mondjuk ez a választásos videó, ez azért a pici részét képezi annak a content áradatnak, amit mi ugye az utóbbi 10 évben kipréseltünk magunkból, vagy kipréseltem magamból. Tehát, hogy azért ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy mi itt nagyon dilemmázunk valamin, vagy ez nem egy ilyen minden heti probléma, hogy Jézusom, most mi legyen a következő content, amit megcsinálunk.
Úgy utalsz többször a politikára, mint az illúziókeltés eszközére, és én is így vezettem föl részben a beszélgetésünket. Miért gondolod ezt?
Hát mert részben az. Szerintem az. Szerintem az, hogy a politikusok nagy dolgokat ígérnek, adott esetben megvezetik az embereket, tök mindegy, hogy jobb vagy bal oldalon, de ez így a politikai kommunikációnak a része, a velejárója. Hát választások alkalmával mi minden ígéretet kap, nem csak Magyarországon, Amerikában, mindenhol máshol is a mindenkori választópolgár. És aztán abból, hogy mi lesz, az majd utána ugye eldől. De a politika egy nagyon-nagyon érdekes kommunikációs műfaj szerintem, ami nagyban egyébként széleskörű manipuláción, nem kézügyi, múlik, és abból áll, hogy tudsz verbálisan nagyon ügyesen manőverezni, hogy tudsz, tehát tulajdonképpen hogy tudod a kommunikációnak azt a kiaknázni azokat a lehetőségeit, amivel nagy tömegeket meg lehet mozgatni.
Ugye van ez a mondás, hogy fake it till you make it, tehát hogy hazudsz addig, amíg végül valóságán nem válik, most egy nagyon hevenyészet magyar fordításban. És hogy valószínűleg azért ez a típusú mindset, ez gondolkodásmód, ez sokaknak a sajátja lehet, akik adott esetben lehet, hogy nagyszerű dolgokat hoznak létre, adott esetben társadalmilag kívánatos dolgokat hoznak létre. Valószínűleg a jó értelmezés ennek a mondatnak az, hogy hitesd el sokakban, hogy ez megvalósítható, és majd, hogyha megvalósult, akkor utólag visszamutathatsz rá, hogy egyébként ez kellett az is, hogy én higgyek benne, és titeket egy kicsit ebben megvezesselek, vagy rávezesselek.
Hát ez valószínűleg ez egy eszköze, de egy csomó más eszköze is van szerintem.
De hogy ezt akarom mondani, hogy nem csak a politikának a része az illúziókat, és nem gyakorlatilag valószínűleg minden viszonyunkban valamilyen típusú reményeket, adott esetben illúziókat, persze kérdés, hogy melyiket, tehát ezt csereszabatos fogalmatnak tekintjük-e vagy sem, de kell mozgatunk ahhoz, hogy ezek működőképes viszonyok legyenek, nem?
Nem mindig, nem, szerintem nem. Nem? Hát ahhoz, hogy mondjuk egy jó párkapcsolatban működj, nem feltétlenül kell folyamatosan belengetni azt, ami majd még nincsen, és majd lehet, hogy lesz, de lehet, hogy nem lesz.
Na, akkor ez a kérdésem, hol a határ? Tehát hol a határ kívánatos illúziókeltés és nem kívánatos manipuláció között?
Az én magánjellem véleményem, én szeretem a tiszta kommunikációt, akár nálunk cégesen, akár tehát üzletben, akár magánéletben. Én a barátaimmal is úgy vagyok, hogy mi nem vezetjük meg egymást. Az, hogy vannak olyan szegmensei az életnek, mondjuk a politika, vagy mondjuk a marketing, vagy a hirdetéseknek a világa, ugye, ahol muszáj valami olyat mutatni, ami nem feltétlenül az, ami, azt fel kell ismerni, szerintem ez velejárója ezeknek a különböző területeknek. Én nem, tehát szerintem nincs, ez nem egy konkrét határ, nagyon nehéz meghúzni egy határt, mert nem egy dolognak a határát nézzük, nem azt mondjuk, hanem meg kell vizsgálni, szerintem, hogy milyen területnek milyen határai vannak, és a különböző területek alapján kell meghatározni, hogy ezek a határokat hol kell elhelyezni.
Szerintem most, amikor készültem erre a beszélgetésre, néztem több videót is, és egy olyasmit figyeltem meg ilyen nézői élményként magamon, hogy azok a bűvésztükök irritálnak nagyon, ahol, ugye te mondtad ezt, hogy nincsenek természetfölötti képességeid, sőt, amikor ilyesmivel vádolnak, vagy ilyesmivel föl magasztalnak, akkor kifejezetten letolod ezt magadról, és szerintem azok, vagy nekem legalábbis azok a bűvésztükök működnek nagyon, ahol, ahogy a Rodolfo mondja, vigyázat csalok, tehát nagyon tudatosan van kommunikálva, hogy ez egy trükk.
Igen.
És ennek az őszintessége, és az, hogy közben meg mégis működik, de nem azt hazudja, hogy ez valami természetfeletti erőnek a sajátja, hanem csak annak a sajátja, hogy képes vagyok rá, hogy a figyelmedet úgy elvezessem. Szóval ez nagyon felszabadító, és nagyon irritáló viszont az, amikor van az a hablagy körítés, ilyen mindenféle metafizikai vizsivázsá, ami azt próbálja megmutatni, hogy ez valójában emberi számítások fölött álló tevékenység.
Én ezt nem szeretem. Ez ilyen. Meg egyébként szerintem most így őszintén egy olyan világban élünk, amikor így kiállsz valaki elé, és valaki elkezdi ezt a bullshit-et nyomni neked mondjuk a színpadon, vagy egy videóban,
igen,
azt mondod rá, hogy így, jó, oké, hagyjuk már. Tehát, hogy mi, ez, szerintem ez itt 50 éve lehet, hogy így kellett, hogy én vagyok Fadricello, a nagy bűvész, aki most...
Igen.
Tehát ma már nem ez a világ van. Tehát,
hogy nagyon működik valamiért, még mindig, nem?
Hát az embereknek persze itt ilyen mély, ilyen emberi vizsgálat, az emberi lélek vizsgálatába ugorhatnánk fejest, hogy miért van szüksége az embereknek arra, hogy elhiggyék azt, hogy mondjuk nekem van természetfeletti képességem, vagy hogy olyan dolgokat láthatnak, amik egyébként nem létezhetnek. Miben szeretnének kapaszkodni, miért van ilyen igényük, tehát hogy ez bőven túlmutat a bűvészkedésen szerintem.
És ezért is tartod magad távol a vallástól, hogy ne kelljen ebben a kérdésben nagyon sarkosan állást foglalnod?
Igazából azért, mert szerintem a vallás az magánügy, és én nem tehát hogy én bűvész vagyok, én szórakoztatással foglalkozok, én nem akarok senkinek a vallási életébe beleszólni. Ezért tartom magamat. Én általában, interjúban én általában a politikától, vallástól, meg magánélettől igyekszem azért amennyire lehet távol tartani magamat, mert nem hiszem azt, hogy emiatt követnének, hogy én vallási tanácsokat adjak, vagy politikai iránymutatást adjak bárkinek.
mennyire vagy kiszolgáltatva a hackninak, vagy bármilyen szempontból annak a típusú föllépésnek, ami már adott esetben, hogy mondjam én, alapvetően azért van, mert hogy nem tudom én, több alkalmazottad van, többeket te neveltél föl, többen tartoznak a eklézsiádba, tehát hogy ami kifejezetten azért van, hogy pörgetni lehessen az ipart, és ilyen, ezen keresztül egyébként az elérésedet.
Haknikra a ilyen céges rendezvényeket gondolsz?
Hát akár az, hogy magárendezvény, bármilyen ilyen típusú ilyen föllépés.
Hát én hál' Istennek nem vagyok kiszolgáltatva ezeknek most már. Ugye a 90-es évek végéig ezek a varieté műsorok még egészen jól működtek itt Magyarországon, de mikor annak vége lett, a 2000-es évek elejétől bűvészek sehol máshol nem tudtak megjelenni, gyakorlatilag csak céges rendezvényeken, hogyha fel akartak lépni és pénzt akartak keresni. Én ebben nőttem bele. Ez egy elég hálátlan dolog, de nekem igazából 20 évem úgy ment el, úgy tudtam pénzt keresni, hogy céges rendezvények, bálok, összejövetelek, esküvők, különböző ilyen haknik. Én ezeket nem bántam.
De bocs, én nem gondolom, hogy ez megvetendő lenne, vagy bármi ilyesmi.
Abszolút nem, én sem egyébként, de tény, hogy nagyon adhok jellegűek. Tehát ha rossz a színpad, rossz a technika, akkor rossz volt a bűvész.
Persze.
És senki nem mondja azt, hogy hát rossz volt a hangosító, vagy nem tudom, ilyen így lemerült a mikrofonban a elem, vagy nem tudom, de akkor rossz volt a bűvész. Ilyen különböző éttermekben, meg ilyen olyan helyeken fellépni azért. Szóval ezt végig kellett járni. Azért vagyok hálás, hogy ezt az utat végigjártam, mert nagyon-nagyon megerősített, és én színpadon szerintem elég stabilan jól tudok működni, jól tudom kezelni a nézőket, és ez azért kellett, vagy azért lehetséges ma, mert én iszonyúan küzdöttem egész fiatalkoromban azon, hogy mindenkinek a figyelmét megtartsam ezeken az adott esetben szarhelyeken, amik nem arra vannak kitalálva, hogy egyébként műsort tartsál ott.
Hát van egy ilyen sztorit, hogy 300 férészek BMS előtt kellett fölépni, tehát aki ott megállja a helyét, az valószínűleg igen, sok más helyen is meg fogja majd állni a helyét. Van kifejezetten szórakoztató vagy izgalmas sztorid olyan értelemben, hogy akár mondjuk nem tudom, magárendezvényen kellett fölépned, akár nem tudom én, valamilyen izgalmasabb közszereplő előtt kellett fölépned, és itt valamilyen módon mondjuk bevontad a trükkbe?
Hát rengeteg ilyen volt. Mit tudom, voltam Bugyi településen fellépni, ez egy ilyen decemberi hakni szezonban volt, ahol hát elég spicces volt már a közönség, és két csávó a műsorom közben összeverekedett. És ott álltam a kis kártyatrükkémi a színpadon.
Ez mekkora terem mondjuk így?
Hát, szerintem voltak vagy 200-300-an.
Tehát egész, egy nagy?
Aha, nagy terem volt, és az egyik első asztalnál az egyik csávó belekötött a másikba, de előadás közben Marci behúzott, az visszacsapott, az földet fogott, akkor szét kellett őket szedni, meg álltam fent a színpadon, hogy Jézusom, mi lesz? Kivitték őket, és akkor hát onnan folytasd a műsort, tehát, hogy ilyenek voltak. Volt, amit említettél, az epic volt a műegyetemnek ez a felezőbája, a villanykarnak volt felezőbája, ugye ez a 2,5 éves képzésnél bál, és hát a mai napig emlékszem, 300 ilyen segrészeg egyetem, és csak mondtam, hogy mondjatok egy varázsszót, és akkor egy csáv mondta azt, hogy igen, hogy Pina, és akkor utána 300-an üvöltötték, hogy Pina.
Igen.
Én meg álltam a színpadon, hogy Jézusom, hol vagyok? Az nehéz volt egyébként az a műsor, a mai napig emlékszem, és a műsor után odajött a...
Hát nem csodálom.
Volt két főkolompos, akiknek, hát ők arra mentek, hogy tönkretegyék a műsort, nem sikerült nekik, és ők odajöttek a műsor után, hogy mondták, hogy tavaly a nem tudom melyik humorista volt, neki tönkre tudtuk tenni a műsorra, tiédet nem sikerült, gratulálok.
Hogy a történeti műsor kedvéért ezt a DTK-nál mondtad el az Elviszett magammalban, és egyébként van a videó alatt egy komment, amiben bocsánatot kér az egyik ilyen srác, aki
és mondta,
hogy valószínűleg én voltam az, de egyébként tényleg átmentél a teszten, gratulálok.
Igen, ez tényleg így volt, ez tényleg így volt.
És olyan sztorid van, ami ugye, amit soha nem mesélnek el sajnos énekesek ebben az országban, hogy hát őket rengeteg helyre hívják, akkor akár nem tudom, üzletemberek, politikusok saját, nem tudom, születésnapi partira, bármire, hogy ott előadjanak valamilyen műsorszámot a vendégseregnek. Volt valaha olyan, tehát hívnak például mondjuk bűvészeket, ilyen nagyon gazdag emberek a saját születésnapjukra, évfordulókról, bármire, hogy ott ezzel szórakoztassák az egybegyűlteket?
Hát volt. Igen, vannak ilyenek. Volt egy pont Covid alatt volt egy ilyen eset, amikor egy Instagram modell sok százezer feliratkozó elhívott, a férjének volt 40. születésnapja, és valahogy mindenki megbetegedett, és öten voltunk. És öt embernek tartottam egy műsort, én megtartottam, mondták, hogy maradjak vacsorára, még kicsit bűvészkedtünk. Én egyébként örültem neki, mert a Covid alatt egyébként sem lehetett senkinek sem bűvészkedni, ugye nem lehetett műsorokat adni, és akkor így jó volt. Voltak ilyenek, tehát hogy volt... volt egy-két ilyen helyzet. Volt pár év, szerintem egy jó 10 évvel ezelőtt volt Mészáros Lőrincéknek volt egy céges rendezvénye.
Wow, nem ismertem remélni ilyesmit.
Ugye? Ahova véletlen becsöppentem, az akkor menedzserem. Most gondolkoztam, hogy elmondjam, de miért nem mondanám el igazából.
Ezek után adlogázottan ásom a gyerünk.
Ahol valamelyik cégének volt. És én
igazából... Könyörgöm mondta, hogy a búza kalász 66, vagy mi az 99?
Nem emlékszem. Őszintén nem emlékszem. Az volt, hogy én ugye ez egy decemberi hackney szezon volt, hogy akkor a legtöbb fellépés a bűvészeknek. Ugye hát a sok céges rendezvény.
Ja, karácsonyi
bulik. És én az akkori menedzserem ugye írogatta be a táblázatba, én azt tudom, hogy hova megyek aznap reggelig. És nézem, hogy Felcsútra kell menni. És kérdezem tőle, hogy figyelj, ez mi ez itt? És mondja, hogy valami céges buli. Hát mondom, jó. És nem lehet, hogy mondom valamilyen... Hát mondja, hogy lehet, nem tudom. És lementem, és ott ültek akkor még Lőlő, meg akkor még Miss Lőlő, meg a gyerekek a első sorban, és egy 60 fős gárdának megtartottam a műsort, megköszöntem, eljöttem. Tehát, hogy ilyenek vannak.
Low hanging fruit, de hát muszáj letépnem. Tehát a közpénzvarázslónak milyen trükköt tudsz bemutatni a érmékkel, vagy a százasokkal, vagy nem tudom, bármilyen pénzeszközzel?
Nem tettem különbséget köztem a többi műsort. Én ugye csinálom azt, amit csinálok, levittem, megtartottam.
Élvezték? Tehát, hogy
abszolút élvezték. Azt gondolom, nevettek, tapsoltak. Tehát ilyen szempontból mindenképpen pozitív a dolog.
Tehát vették akkor, tehát volt olyan humorérzékük hozzá?
Vették persze. Szerintem nem, vagy nem volt gáz. Őt személyesen nem akartam kihívni a színpadra, mert olyan kicsit olyan, úgy voltam vele, hogy most hívjam ki, csinálják hülyék belőle a színpadon, az, hogy ez nem lett volna semmi.
Nem, de mi, hát van olyan trükk, amivel egyébként nem tudom, lehet az együttműködés a nézőnek.
Vannak, tehát hogy sok interaktív trükk van, a fiát egyébként kihívtam, vele viccelődtem is egy kicsit többet a színpadon, de nem én azt gondolom, hogy nem vagyok sértő, ők nem tekintették ezt sértésnek, ők egy jókedvű szórakoztató estének tekintették, és én pedig azt adtam nekik. Tehát
ugye egy ilyen derikált helyzet azért izgalmas, mert hogy azt se tudhatod, hogy mondjuk egy ártatlanak tetsző pénzzel kapcsolatos mondjuk trükk, az hogyan értelmeződik nála, hogy ezt ő most adott esetben rossz néven veszi, érti, hogy ezt nincsen semmifajta hátsó szándék mögötte, hogy ezt most így elővette.
Volt tehát, 20 ezeres, nincs 20 ezeres.
Hát igen, ezt akartam mondani, tehát hogy Isten tudja, hogy mivel avírozott bele magad a legnagyobb, nem tudom én, ártó szándék nélkül.
Igen, én, hát figyelj, nem volt utózöngéje, nem cincált meg engem senki.
Majd mossom, ne aggódjál, hagyjad el ezt a stúdiót.
Igen, megy ki a cím. Igen.
Ez már kiment. Jó, egy kicsit szomorúbb vizekre vezzünk. Nagyon megütött, amit több interjúban is elmondta, hogy téged igazából a bűvésztrükkök már nem hatnak, meg nem hatnak rád. Tehát, hogy azt a típusú, nem tudom, hogy ártatlanságot? Nem. Érdeklődés? Nem tudom. Elvesztetted, hogy a bűvésztrükk mint olyan, nem mint szakmai kihívás, hanem annak a magától értetődőségével, az illúzió iránti, vagy az illúzió, hogy mondjam én, fölfedezésének az örömével tudjon téged lekötni. Ez mikor történt meg?
Ez egy folyamat volt. Én nagyon szeretem a bűvészetet mai napig egyébként, de bármi, amit ilyen intenzitásra csinálsz 20-25 évig, ez elkerülhetetlen, hogy egy picit átalakuljon az, hogy mit szeretsz ebben, vagy hogy ennek mi a szerepe, meg a helye az életedben. Bűvészet egy szemléletmód, én ezt szerint élem az életemet, mi ugye csodát próbáljuk megteremteni a színpadon a nézőnek, és ennek megfelelően, ugye szerintem a legtöbben, akik elkezdenek bűvészkedni, azért kezdenek el bűvészkedni, mert rohadtul idegesíti őket az, hogy hogy van az, hogy hova tűnt a kártya, hogy tudta, hogy mire gondolok, hogy ugye? Nekem ez elmúlt, mert hogyha ezzel a szemlélettel működsz 25 évig, és folyamatosan ezt eszed, iszod, alszod, lélegzed, én nem látom azt a fajta csodát, amit te látsz, mikor egy bűvésztrükköt megnézel. Én nem látom, hogy valami lebeg, én azt látom, hogy mi tartja. Nem látom, hogy eltűnik, azt látom, hogy hol van.
Nincs már olyan dolog, ami így...
Hát, nagyon ritkán, sajnos.
Mikor volt utoljára erre ilyen?
Van, időről van. Egyébként a világbajnokság, ahol én most már évek óta hálásnak zsűrizek, nem kell izgulnom a színpadon, ott vannak, ott nagyon jó produkciók vannak, és ott belefutunk abba, hogy látok olyat, hogy de jó. Tudod, én is úgy örök, mint egy gyerek, hogy hirtelen nagyon eltalál valamit, tudom, nagyon nem tudom, hogy van.
Az nagyon kell tudnia.
Hát vagy valami nagyon, nagyon más, nagyon újszerű dolgot kell, hogy mutasson. Én örülök, hogyha ez van, de általában nem ez van. Én pont azért van, hogy én nem annyira szeretek bűvészerőadást nézni, nem azért, mert nem szeretem a bűvészetet, csak nagyon kevés olyan bűvészerőadás van, ami olyan újdonságot tud nekem mutatni, amitől megélném azt, amit ugye ti megéltek nézőként. Tehát valójában ez van, meg kellett találni azt, hogy mi az, ami engem izgat ebben a szakmában, hogy ne éljek ki, hogy nem újjon el a varázsa a dolognak.
És azt meg tudod fogalmazni, hogy mondjuk akár csak, tehát egy-egy előadás, vagy egy konkrét trükknek a megalkotása, a számodra milyen érzelmi vagy mentális igényt elégít ki?
Tesz fel még egyszer a kérdés, bocs.
Hát ugye egy konkrét trükknek a megalkotása, tehát az, hogy abba bele tudod magadat vetni, és képes lekötni a kreativitásodat, adott esetben egy flow élményt okoz, stb. Tehát, hogy felteszem, hogy ez most már egy visszatérően olyan tevékenység a számodra, amiben érzed azt, hogy sikeres, vagy érzed azt, hogy ez az, ami leginkább leköti az összes, nem tudom én, intellektuális érzem, stb. Pesgésedet, és ez érdekel, hogy mi az, amit konkrétan szerinted kielégít nálad, érzelmileg vagy intellektuálisan.
Kettő dolog van, én alkotni nagyon szeretek. Valószínűleg ezért van az, hogy én, tehát hogy mondtad, hogy társasjátékot fejlesztek, hogy bűvészkedünk, videókat készítünk, írtam egy-két könyvet. Szóval, hogy az van, hogy én alkotni szeretek. Én bűvészkedni nagyon szeretek, de én a bűvészkedésen jobban szeretek alkotni, meg valahogy megnyilvánulni különböző ilyen művészeti ágakban, kipróbálni magamat. Ez az egyik, ami engem a mai napig nagyon izgat, nagyon flow-ba kerülök, amikor alkothatok. A másik az színpadon lenni, és a dolgoknak az élő jellege. Bár pont ugye beszéltünk műsor előtt, hogy ilyen alkotói szabim voltam most egy fél évet, de összességében színpadon lenni az egy olyan fajta extázist tud okozni, főleg amikor új mutatványokat viszek a színpadra, ami állati izgalmas tud lenni. Tehát, hogy az a mai napig alaposan át tud bizsergetni.
Van-e összefüggés a között, hogy amikor társadalmi krízisek megnőnek, akkor esetleg növekszik az igény is arra, hogy nézzenek az emberek bűvésztrükköket. Tehát látsz, hogy a kettő között bármilyen összefüggést?
Nem.
Tehát nincsen megnövekedett igény az illúzióra, a kiszakadásra, a valóság rideg, nem tudom én, a rideg hétköznapok alól?
Szerintem nincs. Nincs. Igazából inkább, ha valami van, akkor azt tudom mondani, hogy ugye olyan platformok jobban működnek, mint például a Covid alatt ugye elkezdett szárnyalni a TikTok, meg a YouTube shortok, meg egyebek, és hogyha nyilván oda elkezdesz tartalmat gyártani bűvészként akár, azt sokkal többen fogják nézni, sokkal többen fogják élvezni, de az nem amiatt van, mert igen, tehát az pont emiatt van, amit kérdeztél, mert van egy társadalmi helyzet. De dedikáltam bűvésztrükköt, tehát amiatt, tehát hogy mit tudom én, rossz a gazdaság, és emiatt több bűvésztrükköt akarnak nézni az emberek, ilyen nincsen.
De mi Covid alatt volt szerinted egy ilyen megnövekedett igény ilyesmire?
Hát szerintem hát a digitális tartalmak fogyasztására volt megnövekedett igény, amiben beletartoztak azok a tartalmak is, amiket többek között mi gyártunk.
Arról is többször beszéltem elég nyíltan, hogy hajlamos vagy kiégetni magad. Hogy számolt, hány nagyobb kiégésen vagy már túl mostanra?
Hát egy páron túl vagyok, megtanultam ezeket kezelni. Nem kiégésként, tehát nem kiégésnek fogalmaznám ezeket, inkább azt mondanám, hogy nagyon szeretem feszegetni a saját határaimat, és sokszor picit túltolom a dolgokat. Egyébként pont ez a 100 forintos ház projekt, amiről beszéltünk, ez egy ilyen volt. Én ezt, hogyha újra kezdeném, tök jó volt, ez olyan mennyiségű munka volt ezt a fél évet végigtolni, hogy azzal együtt, hogy nekünk minden más is volt, hogy nekem ez nagyon feszített volt, nagyon sok volt. Tehát a magánéletem így nem létező volt abban a fél évben, és ez nem jó. Én valahogy itt szeretek úgy tekinteni az életre, hogy szeretnék úgy tekinteni. Van egy ilyen elméletem, hogy a hosszú távú boldogságnak így a titka az, hogy a különböző életterületek között felállítsuk és megtartsuk az egyensúlyt. Én ebben nem vagyok jó, de nagyon igyekszem
fejlődni. Azt nyilatkoztat, hogy ilyen matematikai pontossággal jelölted egy hosszú időn keresztül,
volt
hogy
ilyen.
Az élet öt különböző területén milyen metrikák alapján tudod osztályozni a saját...
Miket nem találtál még róla, igen?
És hát szerkesztő kollégák, őket illeti a dicséret. Szóval, hogy és ez alapján jutottál fel a matematikai képleteket arra, hogy a jó élethez hogyan kéne beszintezni ezeket a különböző
igen, szinteket. Volt ilyen. Ez a rendszer agyon elindult. Igen. Én úgy tekintek az életre, hogy öt nagy területe van az életnek, munkánk vagy a hivatásunk, párkapcsolatunk vagy családunk, a testünk, a lelkünk és a szabadidőnk. Nyilván ez nem teljesen elkülöníthetőek kategóriák, de én magamra levetítve ezt, arra jöttem rá, hogy ha különböző életterületekkel nem időarányosan, de egyensúly, vagy valamilyen egyensúlyt felállítva foglalkozok, akkor azt minden más életterület meg fogja hálálni igazából. Ez nem kell, hogy egy tehát nem napon vagy heten belül, de hogy azért hosszú távon legyen egy valamilyen egészséges olyan egyensúly, hogy ne az legyen, hogy megcsináltam ilyeneket, hogy fél éven keresztül folyamatos reggeltől estig munka.
Munkaalkoholista vagy?
Kicsit igen.
És jobb vagy ebben, mármint a munkaalkoholizmustól való távolságban jobb vagy, mint voltál korábban?
Szerintem igen. Igen. Hát erről szól ez is most, hogy ez a fél éves Szabira elmentem, én alkotói Szabira, ahol egyébként egy csomó mindent más csináltam, mert hogy ez, én kicsit ezt máshogy fogtam meg ezt az alkotói Szabit, mi hogy alkotni szeretek jobban, ezért ebben a fél évben csomót alkottam, mert hogy nem kellett fellépni, és akkor nem kellett azzal foglalkozni, de én azt gondolom, hogy jobb vagyok bele, fontos volt ahhoz, hogy egyszer-kétszer megrecsenjek, meg egyszer-kétszer eljussak oda, hogy szóval nekem nyilvánvalóan voltak lelki, meg testi kivetülései is adott esetben, amikor az ember túltolja a dolgokat, és akkor abból észlelni kell a jeleket, és valahogy meg kell próbálni ebből felállni.
És megfejtetted, hogy a saját munkaalkoholizmusodnak mi a legfontosabb mozgatórugója? Tehát, hogy ez egy családi örökség, a szülői megfelelési kényszer, vagy épp ellenkezőleg a megélhetéssel kapcsolatos adott esetben szorongásait, lesz-e még rám igény, meg fogok-e tudni ebből élni 20 év múlva, vagy valami teljesen más oka volt esetleg ennek?
Szerintem nagyjából felgöngyörítettem. Nyilván van egy... tehát, hogy most, ahogy ezt így végigmondjam, évekig jártam pszichológushoz, meg nagyon sokat dolgoztam magamon önismereti szempontból is, és azért nyilván ilyenkor mélyen témába, tehát mélyebb témákba is bele tudtok ilyenkor csapni. Nyilvánvalóan van ennek egy hozott része, nyilvánvalóan vannak családi minták, amiket követtem. Biztos, hogy van egy fajta, szerintem mindenkiben, aki előadó művész, van egyfajta exhibicionizmus, van egyfajta szereplésvágy, van egyfajta szeretetre való igény, hogy szeressetek, én szeretném megmutatni magamat, hogy fogadjatok el adott esetben, hogy én ez vagyok, ugye, ünnepeljetek. Tehát, hogy nyilván ez mindenkinél máshogy, de hát valamilyen szinten ez mindenkiben szerintem megvan. Ezeknek egy ilyen gyönyörű egyvelege volt ez, ami volt. Minél inkább szerintem minél jobban megérti ezt az ember, annál inkább, minél jobban tud önmagára reflektálni, annál jobban szerintem szerencsés esetben tudja ezt kezelni. Én vissza-vissza csúszok, de szerintem egyébként egyre jobb vagyok benne, vagy azt gondolnám, hogy egyre jobb vagyok benne.
És tapasztalod azt, hogy a kapitalista termelési kényszerek azok negatívan hatnak mondjuk arra, hogy tud dörízni ezeket a határaidat? Tehát mire gondolok? Alapvetően nyilván te a piacról élsz, neked le kell termelned egy adott előadásszámot, elő kell állítani egy adott számú videót, és nyilván az a szerencsés, amikor a kreatív alkotókedv és ez a típusú kényszer találkozik egymással, de nyilvánvalóan sokkal többet kell előadnod, és többet kell termelned, mint amit adott esetben csinálnál, hogyha nem lenne ez a kényszer rajta. Tehát, hogy látod azt, hogy ez a típusú kényszer, ez újra termel adott esetben a kiégésedet, vagy legalábbis hozzájárul ehhez?
Hozzájárult, abszolút. Szerintem jól látod, és ez az, amiről korábban is beszéltünk, hogy ez egy ilyen modernkori problematika, főleg egy ilyen ennyire rohanó világban, ahol mindenhol a tegnapra van a határidő, mindenhol folyamatosan meg kell újulni, mindenhol azonnal újat kell alkotni, ugye van ez a FOMO mindkét oldalról, egyrészt, hogy semmiből nem maradjon ki az ember, másrészt, hogy el ne felejtsék az embert, hogyha ugye közszereplő vagy előadó. Szóval ez benne van. Én idén leszek 40 éves, és valahogy, ahogy haladtam előre az élettel, egyébként pont Rodolfónak a kapcsán, és szerintem egy tök jó példa arra, hogy nagyon, a Rodolfót nagyon sokan nem ismerik most már, 30 alatt például. Én nagyon-nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkozok, hogy fogalmak nincs arról ki az, hogy Rodolfó pedig nem volt régen. És a Rodolfó nagyon sokat dolgozott azon, hogy felépítse magát. És azt látva, hogy itten idővel mindannyian meghalunk, tudom, és pessimista gondolat, de hogy azért küzdjünk folyamatosan, hogy láthatóak legyünk, vagy azért küzdjek, hogy folyamatosan látható legyek, hogy kitegyek még egy YouTube videót, hogy kipréseljek még egy előadást, hogy ez hosszú távon nem hálálja meg magát, és én tényleg azt gondolom, hogy nem azért vagyunk itt ebben az életben, ebben, amit a 80-90 évben szerencsés esetben, hogy szarrá dolgozzuk magunkat végig. Nyilván a munkának van egy öröme, vagy nem tudom, legalábbis nekem van egy öröme a munkának, azért vagyok hajlamos egy picit tud dolgozni magamat időre, de azt is észre kell, hogy vegyem, vagy észrevettem szerintem bizonyos tekintetben, hogy ez hosszú távon nem ez fogja nekem a boldogságot okozni.
De a munka nem, vagy pedig, tehát hogy ami engem alap...
A túlzott munka nem.
Igen.
A túlzott munka nem. Én nem tudok leülni és semmit nem csinálni. Tehát az, hogy én úgy pihenjek, hogy oké, akkor most megőrülök. 5 perc alatt megőrülök. Nem működik. De az működik, hogy valahova elvonulok, akár külföldre elvonulok, ide-oda elmegyek. Tavaly évelején például elmentem 2 hétre külföldre, és akkor ott megírtam, ami könyvben megjelent, annak az alapját abban a 2 hétben. És tök jó kipihentem magamat, de tudtam valamivel dedikáltan, összpontosítva foglalkozni. Ha valamit meg kéne nevezni, engem az apró szét egyébként a mindennapokban, hogy ez a túl sok mindennel kell foglalkozni.
Persze.
És főleg egy olyan területen, ahol nekünk csettintésre kell kreatívnak lenni, az nehéz, hogy azt mondod, hogy most 10-től 12-ig kreatív vagyok, ezt megalkutjuk, utána akkor a céges dolgokat el kell intézni, akkor mit tudom, 3-ra jön megint egy megbeszélés, ott megint valamit ki kell találni, akkor utána meg kell csinálni ezt, és akkor van este egy előadás. Tehát ez a fajta folyamatos váltogatás, ez az, ami szerintem legalábbis engem nagyon gyakran ki tud készíteni.
Meg szerintem az nagyon nehéz az agilis, és egyébként kreatív embereknél, vagy azoknál, akiknek egyébként van igényük arra, hogy alkotó munkát végezzenek, és szeretnék azt autonóm módon csinálni, hogy valóban, és ez nem egy ilyen, hogy ilyen monománia részemről, hogy nagyon nehéz azt felfedezni, hogy ezek a kortárs kapitalizmusnak a kényszerítő ereje, az hogyan visz be minket olyan helyzetekbe, amiknek igazából nagyon nehéz ellenállni. Tehát, hogy valójában nem az egyéni, nem tudom, akaratgyengeség, hogy nem tudsz ezeknek ellenállni, hanem egyszerűen ezek olyan rendszerek, olyan struktúrák, amelyek messze meghaladják azt a, nem tudom, cselekvőképességet, amivel te rendelkezel, amivel én rendelkezem, vagy bárki más rendelkezik.
Hát meg a minták, amiket hozunk szerintem sokszor. Hogy az a jó, hogyha sokat... Az, tudod, amikor ezt mondják, hogy fú, nagyon sok dolgom van, na, az egy jó probléma. Nem feltétlenül. Tehát nem biztos, hogy jó. Én, amit itt említettél többször, az a kapitalista világnak ez a fajta ilyen embereket pörgető jellege, és a munkába belehajszoló jellege. Én úgy vagyok vele, hogy én valószínűleg pont egyébként az utóbbi egy évben én tudnék többet dolgozni, nem akarok. Én tudnék mással, én úgy érzem például több pénzt keresni, nem akarok máshol több pénzt keresni, nincs szükségem jachtra, nincs szükségem spanyol hasziendára. Én boldog vagyok ott, ahol lakok. Nem gondolom, hogy hosszú távon az a fajta anyagi ilyen habzsolás jelenteni a megoldást az életemre, vagy a lelki békémre, amit sokszor a világ egyébként kommunikál, meg diktál. De ezt fel kell ismerni. Szerintem nagyon, nagyon el van csúszva a mai világban, például egyébként így a pénznek a szerepe, a helyzete, a megközelítése, hogy tekintünk a pénzre, hogy mit vetítünk bele a pénzbe, hogy milyen értéket tudunk a pénznek. Szerintem egyébként nem csak Magyarországon, de globális szinten is az egyik olyan dolog, ami nagyon hiányzik a közép, két dolog szerintem egyébként a középszintű oktatásból, az egyik az alapszintű pénzügyi ismereteknek az átadása, a másik egyébként az emberi lélek működésének egy ilyen valami alapszintű átadása. Az, hogy én...
Emberségismeret?
Aha, igen. Itt nem, most nem mély pszichológiát tanítanék a 16 éveseknek, mert nyilván nem biztos, hogy legyen a fogalatja, de egy picit így átlássuk, hogy működik az emberi lélek. Ezt nem tudom, hogy lehetne csinálni, tehát nincs rá megoldásom, csak szerintem tök jó lenne, hogyha egy picit így jobban megértenénk ezeket a dolgokat egy kicsit korábbi életszakaszokban.
Volt egy drámapedagógus, Cibai Ádám, aki egyébként azzal érvelt az Európai Uniónak, hogy azért kéne alapvetően dráma oktatást vinni be az iskolákba, dráma színházat, és egyébként ezen keresztül mindenféle foglalkozásokat, mert pont az emberség ismeret az egy olyan fogalom, ami hiányzik jelenleg az oktatásunkban.
Szerintem tökre hiányzik. Szerintem nagyon hiányzik. Tehát figyelj, Marci, az, hogy én a műegyetemen végeztem egyébként a gazdasági és társadalomtudományi karon kontrollerként, tehát alapvetően ilyen pénzügyes vonulaton. Volt deficit, nincs deficit.
Hát az is azért egy dolog, bocsáss meg.
Hát egyfajta, igen.
Tehát amikor az emberi megérti nagyjából, hogy a könyvelésben mennyi mindennel lehet dolgokat megtörténté tenni.
Olyan, mint egy nagy társas játék. Tehát, hogy ez így van. De az, hogy én 5 évig oda jártam, és senki nem magyarázta nekem, hogy Soma, itt egy 10 000-es, hogy csinálja belőle 2-t, úgyhogy én egy nagyon jó pénzügyi képzésre jártam, ez tökre nonsens. Nagyon sok elméleti dolgot megtanultunk, 4 évig könyveltem, vagy 4,5 évig könyveltem, mert muszáj volt, de szerintem az alapvető pénzügyi ismeretek, és annyi jó könyv van, annyi jó ilyen önfejlesztő pénzügyi könyv van, amit ha más nem egyébként ilyen egyetemi korban én odaadnék gyakorlatilag mindenkinek, hogy tessék, olvassátok el, nézzétek át, értsétek meg, hogy működnek alapszinten a befektetések, mi a szerepe a pénznek az ember életében. És ez nincs. Ez nincs. Nem tudom, hogy lehet, hogy azért nincs, hogy ez a kis százalék megkapja ezt a tudást, vagy megtartsa ezt a tudást, de szerintem nem. Tehát, hogy
módszeresen és határozottan véded a magánéleted szféráját. Szeretnéd is, hogy ez így maradjon, vagy szabad róla kérdezni?
Hát kérdezhetsz, hogyha nem akarok, nem válaszolok, Max.
Mit lehet tudni jelenleg, nem tudom én, a párkapcsolati státuszodról?
Most nincs.
Nincs.
Igen.
Mert ugye korábban nyilatkoztál róla, hogy te alapvetően családos emberként látod magad leginkább, és vágynál is arra, hogy kifejezetten szeretnél, hát nem tudom, boldog családi viszonyokat, gyereket, stb. Foglalkoztat ez jelenleg is?
Ez folyamatosan. Én azt gondolom, hogy nálam igazából a karrier vitt el a fókuszt. Nagyon érdekes probléma lehet az, amikor nagyon jó vagy valamiben, én szerintem a bűvészkedésben viszonylag jó vagyok, csinálod, az emberek szeretik, hogy csinálod, sok szeretetet kapsz érte, meg tudsz belőle írni, sok sikert elérsz vele, és az egész ugye építi önmagát. És nagyon, nagyon könnyen el tudja vinni a fókuszt. Szerintem nálam egy picit ez vitte el a fókuszt, vagy legalábbis ez az egyik oka ennek, hogy miért van ez így, ahogy van. Én a szüleimnél egyébként korai gyerek voltam.
Igen, ugye 20 évesek voltak. Uh-huh.
Igen, 23 éves volt édesanyja, amikor születtem, édesapám 25. Volt nyilván egy olyan minta a fejemben, mint a, szerintem nagyon sok ember, aki otthonról hozza a mintát, hogy na hát akkor nekem is így lesz meg majd. Hát nem így lett. De igazából nem feltétlenül zavar, azt már látom, és egyébként valószínűleg az irányti egyensúlykeresésbe, amiről az előbb beszéltünk, ebben is beletartozik, hogy 80-90 évesen nem fogsz a színpadra kiállva a szeretetért kuncsorogni, hanem sokkal inkább fontos, hogy legyen egy megfelelő családi háttér. Én remélem, hogy összejön. Tehát én azt gondolom, hogy ha megkapja ez az életterület és a megfelelő figyelmet, akkor ez bízok benne, hogy jól fog alakulni. Ha így lesz, akkor így lesz. Remélem, hogy így lesz.
És hogy viszonylag ahhoz, mert ez egyáltalán nem egy egyedi probléma szerintem, ez egy világjelenség is Magyarországon, aztán pláne jelen van, legalábbis én is látom az ismerősi körömben, és egyébként társadalomtudományos kutatások is visszaigazolják, hogy drámai az elmagányosodás, illetve a társtalanság a késő 30-as, kora 40-es korosztály körében. Tehát, hogy túl vannak egy-két párkapcsolaton, megtapasztalták már a szerelmet, de valamiért nem jött össze a tartós együttélés egy másik emberrel. És hogy igazából az idősebbekről szoktuk úgy beszélgetni, hogy mit jelent az időskori elmagányosodás, erről a középgenerációról, amely adott esetben nem tud családot alapítani, nem tud egy tartós kapcsolatban együtt élni, és nem azért, mert képtelen rá, nem azért, mert bármilyen, nem tudom én, kapcsolódási problémái lennének, hanem mert nincsenek szintek, ahol lehetne találkozni, annyit kell dolgozni az emberek, a belekilók, nincs idő ismerkedni, mindennek azonnal meg kell lennie, és akkor a további egyéb ilyen szociális behatásokról most nem is akarok még beszélni. Szóval nagyon-nagyon megnehezedett a társtalálás és az együttmaradás képességének az elsajátítása és gyakorlása. Látod ezt a saját környezetedben, a saját generációdban, hogy mások is ezzel...
Szerintem igen. Hát mi nagyjából egykorúak vagyunk szerintem.
Egy évvel vagy idősebb, igen.
Egy évvel vagyok idősebb, igen. Szóval szerintem ez abszolút jelen van. Tehát itt ugye a mi generációnknak az a fajta... tehát ugye nálunk nyílt ki úgy igazán a világ. Tehát a szüleinknél azért nem volt, tehát sokkal zártabb volt korai szakaszban a világ, sokkal inkább az volt, hogy találkoztak, próbáljuk meg. Nálunk már nem ez volt, mi már sokkal inkább szerintem ugye ez a Y-generáció, ez a önmegvalósító, individualista emberek vagyunk, és hogy valószínűleg részben emiatt van, részben valószínűleg nem segít a közösségi média, meg ez a Tinder, Bumble, Relation Shopping, ami megy az interneten. Tehát nehéz. Én azt látom közel 40 évesen, hogy egyre nehezebb ismerkedni. De hát ember van, tehát hogy idővel... Szeretném azt hinni, hogy azért lehet, csak meg...
Biztos, persze. Csak szerintem van egy ilyen tendencia, hogy én ezt látom és tapasztalom, hogy az emberek egyre jobban veszítik el a reményt, hogy lehet-e még társat találni. Tehát még hányszor lehet nem megtalálni a társat, és egy ponton van-e úgy, hogy ránk csukódik-e a kapu, vagy sem. Ez foglalkoztat?
Persze. Igen, hát abszolút. Szerintem hát az ember magánélete is egy fontos, tehát, sőt, nagyon fontos része ugye az életének. Szerintem az, hogy legyen egy nagyon stabil magánélet, az záloga annak, hogy a többi életterületen, akár a munkában is jól tudjon teljesíteni. Én azért nagyon ápolom, nekem nagyon jó családi kapcsolataim vannak, nagyon jó baráti kapcsolataim, sok barátom van, barátom, tehát tényleg a pont ide most jöttem be a stúdióba, és az egyik cimborámmal, akivel beszéltem telefonnal, vele óvoda, kis csoport első nap találkoztunk, és az ott az egyik legjobb barátom.
Wow.
Tehát, hogy...
Wow.
Bizony.
Hát és sok evolúciós lépcsőfokot meg kellett élni a kapcsolatban.
Hát nyilván voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de mai napig közeli, tehát tényleg közeli jó barátság. Nekem ezek fontosak. Én azt hiszem, hogy aktívan ápolom, és erre figyelek a baráti kapcsolataimat. Valószínűleg így, hogy most éppen szingli vagyok, ez egy lehetőséget is az arra, hogy így jobban ápoljam ezeket, mint hogyha éppen mondjuk egy két gyerekes családapa lennék, mert akkor ugye a fókusz ez jobban elviszi. De amit mondasz, az szerintem abszolút valid, és tökre van széles körben itthon, és egyébként szerintem globálisan, külföldön is. Tehát, hogy ebbe beletartozik szerintem az egész világ ebbe a fajta elmagányosodásba, ami most történik.
És szerintem mit kellene változtatni, vagy minél kéne változni ahhoz, hogy az emberek ne mondjanak le, hát nem tudom, a boldogságra való képességükről, meg arról, hogy találhatnak még társat maguknak, és hogy akármennyire is adott esetben nehéznek, vagy küzdelmesnek, lehet, hogy bizonyos pontokon akár kilátástalannak is tűnik, de hogy ez akkor is elérhető, és érdemes ezért küzdeni.
Tehát minek kéne változni? Hát nem tudom, ez nyilván tehát ilyen makrószinten is, tehát ilyen társadalmi szinten is biztos, hogy lennének. Tehát a közösségi média szerintem tipikusan nem segít. Hát nem véletlenül mondják azt, hogy az én generáció a legmagányosabb generáció, aki valaha élt. Mert ugye bele vannak bújva a telefonjukban nagyon sokszor, és hát úgy nehéz ismerkedni. Én tökre szerettem régen buszon, villamoson úgy utazni, én szeretem nézni az embereket.
Persze.
Tehát érdekesnek tartom. Még gimiben volt, hogy ismerkedtem is egyébként így. Tehát, hogy elkezdtem valakivel dumálkodni.
És már nem csináltad meg, gondolom.
Nem, meg én emiatt, ez a, hát nyilván ezt te is tudod pontosan milyen, amikor villamoson vagy buszon utazom most, és néznek, és odajönnek, vagy stikában videóznak, ez már nem olyan.
Igen.
Tehát ez már nem olyan.
Hát meg te sem bámulhatsz most már büntetlenül.
Igen. Úgyhogy... Nyilván vannak ilyen széles társadalmi problémák, igazából helyzetek. Tehát én erre úgy tekintek egyébként, mint a közösségi média, és szerintem ez nem egy, a közösségi média nem egy ilyen gonosz dolog, amitől most meg kéne szabadulni. Tehát ugyanúgy, ahogy én, bár nem nevelek a gyereket, de ugye sokszor éri kritika olyan szülőket, akik a könnyebb út érdekében egy tabletet oda nyomják a gyerek kezébe, hogy akkor játsszál, és akkor legalább nem kell veled foglalkozni. Van a másik szélsőség, nekem vannak ilyen ismerőseim, akik nulla, tehát semmit. És szerintem egyik se jó. Tehát, hogy nem az, hogy mondjuk a iskolába bekerül egy gyerek, vagy x éves, és nem tudja, hogy működik egy tablet, ez sem megoldás, ez se oké. Tehát akkor gyakorlatilag ilyen versenyhátrányból fog indulni az életben. Szerintem minden generációnak, minden időszaknak megvan a saját maga kihívása. A szüleinek is megvolt, a mostani időszaknak is megvan. Én szerintem a mostani idő, tehát szerintem a közösségi médiának egy ilyen gyakorlatilag olyan korában élünk, hogy 100 év múlva úgy fogunk visszatekinteni erre az időszakra, hogy Jézusom, ilyen volt, egy ilyen vadnyugat, vagy nem tudom, hogy ti az Instagramon megadtatok minden adatokat, és te a Facebook nem fizetett neked azért, hogy használd.
Ja.
Tehát szerintem az, hogy és mindenki hirdethetett rád ingyen az internet, tehát hogy annyira szürreális dolgok történnek szerintem most, amikre 100 év múlva nagyon-nagyon máshogy fogunk visszatekinteni, és ennek az időszaknak...
Akkor már teljes rabszolgái leszünk majd a Mark Zuckerberg.
Igen. Hát amikor a Matrixban jön bedugva, akkor igen.
Záró kérdés. Nagyon sokat beszélgettünk az illúziókról, és engem nagyon sok gondolatom lett erről, és igazából azt akartam neked így zárásként fölvetni, vagy abban lennék kíváncsi a véleményedre, hogy ugye ahhoz, hogy az ember el tudja képzelni azt, hogy lehet más az élete, mint amilyen, az valamilyen módon kell, hogy legyen képesség a reményre. Most ugye a párkapcsolati boldogságkeresésről és a boldogtalanság meghaladásáról beszéltünk, az imán kell hozzá egy remény, hogy az ember el tudja képzelni, hogy lehet jobb, mint amilyen. És ilyen értelemben valószínűleg a remény is egy formája az illúziónak. Szóval, hogy hogyan, vagy mit mondaná a nézőinknek, hogyan érdemes különbséget tenni a között, hogy egyszerre legyünk képesek megvédeni magunkat azoktól a kártékony illúzióktól, amelyek adott esetben nem kívánatosak kifejezetten a megvezetésünkre, a manipulációnkra rendezkednek be, de közben meg képesek maradjunk nyitottnak lenni azokra a típusú illúziókra, amelyek nagyon is hasznosak, legalábbis abban az értelemben, hogy segítenek átvészelni azokat a időszakokat, amikor nem biztos még, hogy rendelkezésünkre áll mindaz, ami ahhoz kell, hogy elérjük a célunkat, beteljesítsük magunkat, boldogok tudjunk lenni, de pont ez az illúzió átsegíthet ezen az időszakon, és megképezheti azt a jövőképet, amit, hogyha majd elérünk, akkor ez végül aztán valósággá is válik. Tehát hogyan érdemes edzenünk magunkban azt a különbségtételt, hogy ne legyünk cinikusak, és ne utasítsunk el minden formáját az illúziónak, de közben ne is legyünk megvezetve, és ne is adjuk át magunkat a rajongásnak, az odaadás olyan formáinak, amelyek kártékonyak, mert csak a megvezetésünket szolgálják.
Hát szerintem tök fontos, hogy meghúzzuk a saját határainkat megfelelő módon. Ugye én tökre azt gondolom, hogy ez a határtéma, ez mindenkinek nagyon fontos témája kéne, hogy legyen, vagy van. Szerintem a megfelelő határoknak a meghúzás és megtartása az minket is megvéd a többiektől, meg a többieket is egyébként tőlünk. Tehát, hogyha ha ezeket a határokat megfelelő módon lefektettem, reménykedni, vagy nem tudom, ez a pozitív jövőképbe vetett hit, így mondom, ez a fajta reményügy, amit szerintem te említettél, ez egy fontos dolog. Tehát ez tök jó, hogyha megvan. De nagyon fontos meghúzni azokat a határokat, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, amit nem. Itt mind ilyen nagyobb szinten is, meg mind mondjuk ilyen párkapcsolati, vagy ilyen baráti szinten is, vagy akár csak ilyen egy-egy szinten is. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a határoknak a megteremtés és megtartása, ez ami fontos szerintem a legtöbb ember életében, vagy fontos lenne a legtöbb ember életében.
Hát akkor ennek a személyes gyakorlásához kívánunk sok erőt, magunknak pedig inspirációkat remélünk majd a további trükköktől és egyebektől, amiket majd esetlegesen láthatunk tőled. Soma, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál. Nagyon élvezetes volt veled beszélgetni, gyere majd máskor is.
Köszi, Marci, a meghívást.
Minden jót. Nektek pedig köszi szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem Hajnóci Somával. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be a beszélgetésbe, akkor javaslom, hogy a legelejétől hallgass végig, mert számos témát érintettünk Somával. Itt gyakorlatilag az illúziókeltés társadalmi aspektusaitól kezdve, a kézügyesség kérdéseink keresztül, hát tényleg végig se tudnám sorolni, mennyi mindent érintettünk, tényleg izgalmas és átfogó beszélgetés kerekedett, úgyhogy ha esetleg kicsit távolságtartó is vagy a bűvészettel kapcsolatban, javaslom, hogy szavazz bizalmat a beszélgetés egészének, szóval pörgess vissza, és hallgass meg teljes terjedelmében. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.